Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, a hallgatóinkat, vendégeinket, hallgatóinkat, kollégáimat egyaránt. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy eljött. Nevem György Péter, és ugye ez egy régi tradíció, péntek délutánonként itt. Tulajdonképpen a ritmusát azt nem mi szabályozzuk ezeknek a beszélgetéseknek, hanem hogy úgy mondjam, az élet meg a média, és az vélhető érdeklődés, és úgy látom, hogy ezek most itt így rendjén lennének. Négy vendéget hívtunk ennek a beszélgetésnek a részvevőiként. Nem is tudom, hogy milyen szempontból hogyan kell ezt elkezdeni, mondjuk megpróbálom a Kovács Éva, tehát nem tehát gender, meg mindenféle egyéb szempontok vannak, aki a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének főmunkatársa, és egyébként itt ebben a felállásban az itt levő méltóságot mindenkinek nevű mozgalmat képviseli. A Kertesi Gábor tanár úr, mégiscsak ezt a kifejezést fogom használni esetében, én személyesen elnézést kell, hogy kérjek, ő nem az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem egyetemi tanára, hanem a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtani Tudományi Kutatóintézetének főtanácsadója.
Hogy mi?
Tudományos tanácsadó. A vitát pedig Setét Jenő tanár úr fogja vezetni a Társaság a Szabadságjogok részéről. A következő szabályokban állapodnánk meg. Először a és utána hallgatni is fogok a Jenő vezetésével, az a vita elkezdődik, mondjuk lenne egy kb. 45 perces szakasza, amelyben a vita résztvevőit kérnénk arra, hogy álláspontjaikat kifejtsék. Utána pedig rendelkezésre állna egy óra arra, hogy ugyancsak a Jenő moderálásával a közönség várhatóan és vélhetően és elvárhatóan és remélhetően heves reakcióival együtt tovább folyjon a vita, mintegy 4 óráig. A szabályokra vonatkozóan én szerintem tényleg csak egyetlen mondatot kell mondanom, és az eléggé világos. A 4 résztvevőt összeköti egy azonosság, nevezetesen az antropológiai azonosság ebben az ügyben, tehát mindenki ebben az értelemben a felvilágosodásnak a híve, és eltérő stratégiák vannak arra nézvés, amelynek a tanulói vagyunk, hogy tulajdonképpen a szavak és a tettek között milyen típusú konvenciók köthetőek, hogyan működnek együtt, mit jelent, hogy a szavak és a tettek azok politikai egységet képeznek, vagy nem. Tulajdonképpen ez minden, hogyha ez nektek így elfogadható, vagy a tudatnak elfogadható. A kollégák magázódni fognak a vitában, hogy ne legyen olyan familiáris, és egymást keresztül fogják szólítani, hogy ilyeténképpen mégiscsak valamelyes a közösségnek az ő érzületét keltsük. Jenő, kérlek szépen ezt neked átadnám, és hát egy átadatok elképzel sorrendben, hogyha...
Szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit. Én, hogyha lehet, akkor ennek a bemutatkozós résznek egy kicsit még egyszer nekifutnék. Egyrészt a legnagyobb szomorúságomra nem vagyok tanár úr sehol, és semmiképpen. Ez talán engem bánt a legjobban, de majd teszünk róla, hogy másképp legyen. Tehát a fekete zakóban Balogh Ákos Gergely, és tőle jobbra Szilvai Gergely urat köszönhetjük. Kovács Éva bemutatásra került, és Kertesi Gábor is bemutatásra került. Úgyhogy most, ami elmaradt, azt pótoltuk. A mai közös beszélgetés ugye mottója a közbeszéd a romákhoz kapcsolódóan, amelyhez nagyon röviden fűznék néhány gondolatot vitaindításképpen, hogy én úgy vélem, hogy a romákról folyó közbeszéd, és értsük ide a romákkal folytatott közbeszédet is, a társadalmi változások mentén, ha visszatekintünk mondjuk akár 30 évre is, jól nyomon követhetően egyaránt változik a közbeszéd is. Ennek egy nagyon érzékelhető állomás a legutóbbi elmúlt hónapok, elmúlt évek, tehát a közelmúlt nagyon drasztikus változásai, amelyben úgy tűnik, hogy két álláspont azért mégiscsak jól érzékelhető, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, a magyar társadalom egésze számára, de általam mindenképpen érzékelt, hogy az egyik álláspont az, mint hogyha az úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy egy kicsit, és szokták is így megfogalmazni, hogy mintha átszokott volna valami fajta gát, és minden dimenzióban, minden társadalmi méretű probléma megvitatásában egyfajta cigányozás vette kezdetét. Ez az egyik álláspont. A másik, és ennek az álláspontnak a saját vélekedése szerint a másik oldal, fogalmazzunk így, az pedig túlontúl nagy hangsúlyt fektet a PC-re, és az egyik felrót kvázi hiányossága, hogy nem hajlandó nevezni dolgokat, és kimondani az előző tábor által vélt igazságokat. Az a kérdésem, hogy ennek a két álláspontnak az ismeretében mi a ti álláspontotok? Ezt fejtsétek ki, legyetek kedvesek.
Honnan kezdik?
Ahonnan jól esik.
De velem kezdtétek a bemutatást, szerintem akkor most a Mandiner képviselőit.
Jó, én nagyon szívesen elkezdem. Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok mindenkinek. Érzek itt egy kis akadémiai aszimetriát, tehát nekünk sajnos a publikációs listánk, illetve az akadémiai teljesítményünk az jelentősen elmarad, téren pedig különösen a beszélgetés többi résztvevőjétől. Én a közgázon végeztem, és egyébként pedig a Mandinernek vagyok a főszerkesztője, mindig online médiával és hasonló dolgokkal foglalkoztam. Mégis örültünk, akkor kaptuk ezt a felkérést, meg érdekesnek találtuk, mert úgy gondoljuk, hogy egy nagyon fontos kérdésről van szó, ami minket ugyanúgy foglalkoztat, mint a kedves olvasóinkat és kommentelőinket is, és valószínűleg, ahogy persze ez közhely és újra elhangzik, de ez egy kulcskérdése a következő magyar évtizedeknek. Tehát, hogy mi lesz ezzel az országgal, abban nagyon jelentős szerepe van annak, hogy mi lesz a cigány közösségekkel, és mi lesz a többségi és a kisebbségi társadalomnak a viszonya. Ami a januártól felvetett hozzáállásbeli dolgokat illeti, valóban sajnos van egy szekértáborharc ebben a kérdésben, ami sok esetben nem a problémáknak az érdemi részére koncentrál, hanem hogyha meghall egy hívószót, akkor azzal van elfoglalva, hogy a másikat stigmatizálja. Te azt mondtad, hogy X, és akkor te ez és ez vagy, és innentől kezdve én nem is állok szóba veled, hiszen te náci vagy, vagy te szélsőségesen cigány fajvédő vagy. És az biztos, hogy ilyen közegben nagyon nehéz vitatkozni, nagyon nehéz beszélgetni bármiről is. És ami pedig magát a kérdést illeti, amikor így gondolkoztam, hogy miről lenne érdemes beszélni, de hogy milyen gondolataim vannak ezzel kapcsolatban, hogy néhány inkább csak ilyen szilánk jutott eszembe, amik bennem ehhez kötődnek, ehhez a kérdéskörhöz. Tehát, hogy van itt egy több százezer honfitársunkból álló közösség, ami ugye kérdés, hogy közösségként működik, de van egy több százezeres etnikai kisebbség Magyarországon, nagyon nehéz helyzetben, nagyon rossz helyzetben, mindenféle jogos és nem jogos megítéléssel, és hogy mik azok, amik kell, innen előrébb lehet lépni, vagy mi az, amit el kell érni ahhoz, hogy javuljon a helyzet, és mind a két fél, hogyha egyetlen lehet két félről beszélni, számára élhetőbb és szerethetőbb helyzet álljon elő. Szerintem az egyik ilyen alapvető dolog az ugye a félelemnek a kérdése. Tehát, hogy az egy elvárható dolog, hogy ne kelljen félnie senkinek amiatt, hogy cigány, viszont a másik oldalról ugyanígy megérthető másoknak a helyzet, hogy nekik se kelljen félniük a cigányoktól adott esetben, vagy bármilyen csoporttól. Tehát, hogy meg kell érteni a másik félnek a aggájait, félelmeit is. Illetve amit még nagyon fontosnak és kulcskérdésnek érzek ezen a területen, az, hogy egyáltalán cigányságnál van-e olyan elit, aki képes olyan példát szolgáltatni, vagy akit elfogad a saját közössége is, és úgymond a többségi társadalom számára is elfogadható mintákat tud átadni. Én ennyit szerettem volna csak mondani.
Merre fel folytassuk?
Folytatnám akkor esetleg én. Amikor elvállaltam ezen a vitán való részvételt, erősen az a dolog motivált, ami nagyjából egy évvel ezelőtt a HVG online-on meg napvilágot látott egy hosszú heteken átzajló beszélgetés sorozat, ami bárki letölthet magának az internetről, ahol neves értelmiségiek elkezdtek úgymond őszintén beszélni a cigányokról. Azon én nagyon felhúztam magam, és utána ez folytatódott még jó pár napilap hasábjain, hónapokon keresztül, egészen tavaszig, és nyilván ma is vannak ilyenek, én nem olvasom ezeket a sajtóorgánumokat. Ha megengedik, én kipreparáltam ezen a héten a HVG online vitának, összes cikkét újra elolvastam, ez kb. 30 oldalas anyag, és egy fél napi munkával kipreparáltam ezeket a szövegeket. Felolvasok ezekből szemelvényeket. És mindenütt megnevezem azokat a kliséket, azokat a toposzokat, amelyek szerintem ezekből kibontakoznak. Milyenek a cigányok? Nomád erkölcsök szerint viselkednek. Szó szerinti idézeteket mondok. A cigányság premodern. A cigányok nem tudnak beosztani semmit, hanem úgy élnek, mint a benszülöttek. Amikor jön a segély, a kutya is szalámit eszik, egy hét múlva már semmiük nincsen. A felnövekvő cigánygyerekek családi élete, erkölcsi felfogása nem igen teszi lehetővé, hogy kialakuljanak és belsővé váljanak bizonyos gátlások. Ez szerintem a vadember toposz. Akkor egy következő. A napszámot a cigányok közül sokan arra használják ki, hogy a munkaadójukat becsapják, felügyelet nélkül megbízhatatlanak, este oda mennek visszalopni, ahol reggel dolgoztak, ezért sem alkalmaznak szívesen cigányokat a szőlőbe. Tolvajok toposz. A cigányok a legbrutálisabb modortalansággal védik meg csemetéiket, nem gyerekeiket, csemetéiket az iskolában. Ha valaki közülük sérelmet szenved, azonnal is a sérelmet meghaladó mértékben nyúlnak kollektív önbíráskodáshoz. A tömeges indulat kitörések körükben valószínűbbek. És nem tudom, hogy akkor mit mondanának mondjuk a futballhuligánokról. Ez a deviánsak agresszívabb toposz. Akkor a következő, az apró falvak és vidéki városok szegény idős kiszolgáltatott lakosságát cigány, a biztonság kedve a szerző oda teszi zárójelbe, és nem cigány, bűnbandák zaklatják, fosztogatják. Lábjegyzet, ha egyszer oda teszi a szerző zárójelbe és a nem cigány megjegyzést, akkor mi végre itt a cigány szó kiemelése? Ez a bűnözők toposz. Akkor a következő típus. Egyes segélyezettek gyermekei éheznek, miközben szüleik naphosszat cigarettával a szájukban, puhárral a kezükben a játékgépet bűvölik. A cigányság számára az iskola a többségi társadalom által a gyermekeikre kényszerített semmire vagy nagyon kevésre jó intézmény. Nem törődnek a gyerekeikkel. Toposz. Csak siránkoznak, hogy nem kapnak munkát, ugye miért adnának neki, és kik, ha kétkezi munkán kívül semmihez sem értenek. Többségük nem hajlandó dolgozni, és nem is éri meg neki a szezon munkában történő részvétel, amikor a munkanélküli közmunkával vagy segélye jobban járnak. Ez a társadalom nyakán élősködnek toposz. Na most az én álláspontom az, és arról szeretnék majd, hogyha módom lesz rá, és még két percet kérek, többet nem, a bemutatkozó, vagy ilyen rövid indító beszélgetésre, hogy amellett érveljek, hogy miért nem szabad így beszélni. Most hozzáteszem, ez a beszédmód, ez nem a Kuruc Infóról lett letöltve, hanem egy sokak által olvasott standard mainstream felületről. És akik így beszélnek, azok is jó nevű értelmiségiek. A következő négy állítást szeretném tenni, és a vita során ezek mellett fogok majd kardoskodni. Az első, vagy a nulladik megállapításom az, hogy a politikailag korrekt nyelvhasználat az nem több, mint a másik ember tiszteletére súlyt fektető beszédmód. Így beszélni nem intellektuál kényeskedés, hanem a civilizált érintkezés és a problémák megértésének minimális, szükséges, de persze nem elégséges feltétele. Tehát ezzel azt mondom, hogy aki így beszél, attól még nem biztos, hogy jól megérti a dolgokat és a helyes terápiákhoz, elvezető gondolatokhoz eljut, de aki nem úgy beszél, hanem így beszél, mint amit felsoroltam, az egész bizonyosan nem fog a problémák megértéséhez és a helyes terápiákhoz eljutni. Ez az alapvető tézisem, és akkor van négy pont, ami mellett tudok argumentálni emellett a tézis mellett. Az első megállapításom így hangzik. Az ilyen civilizált nyelvhasználat, tehát a politikailag korrekt nyelvhasználat, az azt jelenti, hogy tiszteljük embertársunkat, mások emberi méltóságát ugyanolyan szentnek tekintjük, mint a sajátunkat. A második megállapítás. aki megkérdőjelezi a másik ember tiszteletén alapuló nyelvhasználatot, annak a nyelvhasználata nagyon könnyen átcsúszik egy stigmatizáló beszédmódba. A stigmatizáló beszédmód környezetében élni az érintetteknek további hátrányokat jelent számukra, és további terheket rak a vállukra. A harmadik megállapításom. A másik ember tiszteletén alapuló tárgyilagos és korrekt nyelvhasználat azért is elengedhetetlen, mert minden más beszédmód révén könnyen átcsúszik a beszélő elhamarkodott, elsietett ítélkezésekbe, adhok elméletalkotásokba. A közhelyszerű hétköznapi megfigyelések, konyhaszintű elméleteké habosítása elzárja az utat a problémák megértése, kezelése és valódi megoldása elől. És végül az utolsó tézisem, vagy tételem, az így hangzik, a másik ember tiszteletén alapuló nyelv azért is elengedhetetlen, mert másként nem lehet az érintett csoportok tagjain segíteni. A hatékony társadalompolitikai beavatkozások kivétel nélkül feltételezik az érintettek aktív és a beavatkozás céljaival egyetértő részvételét. Hogyan lehet az érintetteket ehhez partnerként megnyerni, ha emberi méltóságukat nem tiszteljük? Köszönöm.
Gergelyt javasolnám, Éva.
Én legyek?
Gergelyt javasolnám, Éva.
Ja.
Gergelyt javasolnám.
Működik? Működik. Szilvai Gergely vagyok, és én is szenvedek ebbe az akadémiai hátrányba egyszerű újságíróként. Én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán végeztem történelem és kommunikáció szakon 2 évvel ezelőtt, és bevallom, nem foglalkoztam sokkal mélyebben az egész mondjuk úgy cigány kérdése, vagy ezzel a problémával, mint mondjuk önök, vagy bárki más. Tehát néha utána ezek persze cikkekben, honlapokon mélyebben egy-egy kérdéskörnek, de alapvetően nem ezt tölti ki az életemet. Én abból indulnék ki, hogy szerintem felesleges fölháborodni ilyen vitákon, mint például a HVG online, és inkább azt kéne megnézni, hogy mi van ezek mögött, a megnyilatkozások mögött. Tehát nem azokat kell elítélni, nem a beszédmódot kell megpróbálni mederbe terelni, vagy szabályozni, hanem egyszerűen a probléma gyökerét kell megfogni, és azokon kell segíteni, akik, tehát a cigányokon, vagy akikről ezt gondolják. Emellett szerintem nagyon fontos ez a gyakorlatban nézzük meg a problémának a lényegét, tehát ha mindent emberi jogi nyelven fogunk meg, akkor az nem biztos, hogy segít azokon, akiken segíteni szeretnénk. Tehát például a segély kérdése, vagy hogy oktatáshoz kötjük a segélyt, vagy nem. Szerintem ha segíteni akarunk ezeken az embereken, akkor leginkább az oktatás az, amivel tudunk segíteni, és ezért minél több mindent meg kell tenni. És ilyen dolog lehet az, hogy a segítségeket, vagy a szociálpolitikai segítséget azt hozzákötjük ilyen feltételekhez. Nagyjából így röviden ennyi lenne.
Akkor nincsen akadémiai fölényünk. Kertesi Gábor közgazdász, én szociológus vagyok, tehát egyikünk sem szociálpolitikával foglalkozik, és nem is az akadémiai szövegeinket hozzuk. Én semmiképp, mert azt sem tudtam, hogy lehet statementet mondani, azt most tudtam meg délben. Tehát végképp nem erre készültem, hanem arra készültem, hogy a Mandiner újságíróival fogunk vitatkozni, és ezért megnéztem a Mandinernek az oldalát. Előtte kell nekem is egy ilyen nulladik axiómát kijelölnöm a beszélgetéshez a saját pozíciómat tekintve. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy a magyarországi beszédmódban bármiről, cigányokról, nőkről folytathatnánk a sort. Könnyen meg lehet találni azt a pozíciót, amiben úgy tudunk beszélni, hogy azt a pozíciót elhagyva oda egy cigány, egy nő, egy más módon megbélyegzett is boldogan beállna. Nagyon egyszerű példát tudok erre mondani. A televíziós műsorokban szoktak ugye kérdezni olyanokat, hogy mit gondolunk arról, ami éppen megy a műsorban, és ugye volt a Balónak egy rövid életű műsora, amiben próbált beszélgetni arról, hogy a magyarországi cigányságnak a helyzetével hogyan is kéne megbirkózni. Na most miközben ez a beszélgetés zajlott, kizárólag olyan kérdések voltak a honlapon, amire én cigány emberként nem tudtam volna válaszolni. No most azt gondolom, hogy a tétje egy ilyen beszélgetésnek, vagy bárminek nyilván az, hogy van-e olyan hely a diskurzusban, és sajnos azt mondja, nagyon fontos a diskurzus, amiben bele lehet állni annak is, akiről a beszéd szól. Ilyen szempontból a cím is nagyon problémás, ami vitánknak a címe számomra. Tehát ugye én egy olyan címet szívesebben adtam volna, hogy hogy beszéljünk, hogy beszélünk, na te hogy beszélsz, vagy valami ilyesmi, mert a beszéd a cigányokról az megint valahogy teremt egy olyan diskurzív teret, amiben nem tudom, hogy például hogy tudok jól belélni, én magam hogy tudok belépni ebbe a beszéd a cigányokról típusú beszélgetésbe. Ez az egyik. A másik, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes, az a beszéd előtti világ. Elolvasva Mandinernek a cikkeit, két dologra lettem figyelmes. A Mandineres cikkek illusztrációkat tartalmaznak, egyet körbe fogok küldeni. A cikknek a címe Cigány integráció, SZDSZ-esedik az LMP, és nagyon örülnék, amire mi itten a saját műsorzámunkkal végzünk, addigra a hallgatóság ezt megvizsgálná, a hozzátartozó illusztrációt, tehát hogy milyen kapcsolatban van az illusztráció maga a szöveges tartalommal. Ez azért nagyon fontos, mert mindenféle képekkel értjük meg a világot, és hogyha ezen illusztráció alapján próbáljuk meg a magyarországi cigányságot elképzelni, az eléggé le fogja szűkíteni azt az értelmezési horizontot, amiben nekünk erről gondolkodnunk kellene. A másik, amit szintén nagyon érdekel, és nem statement, hanem kérdés, hogy az utóbbi két évben egy nagyon érdekes új fejlemény jött létre, azt hiszem Solyom Lászlót legitimálta, tehát nyilván ott szutyogott a mélyben, de valahogyan Solyom László által vált ez legitim beszédmóddá, hogy a politikailag korrekt beszédmód az egy ilyen szitokszó lett, és ezzel valamilyen módon szorosan összekapcsolva a liberális értelmiség, ballib értelmiség, rozsadomb értelmiség is egy szitokszóvá vált. Ami azért nagyon érdekes, mert korábban az ilyenfajta vitákban nem egymás ellen kardoztak a konzervatívok és a liberálisok. Az utolsó ilyen szép vita, ugye a népi urbánus vita volt, és igazából engem az érdekel nagyon, hogy a Mandiner miért erre fecsérli az energiáit, hogy minden cikkbe anyázza a liberálisokat, elnézést, és tehát mi ezt az összesen 10-20 embert kell itt igazából állandóan megemlítgetni, mikor azért ennél sokkal jelentősebb ellenségek vannak, azt hiszem. Tehát azt gondolom, hogy a konzervatívok és a liberálisok itt közelebb vannak egymáshoz, mint mindenféle más csoporthoz, akikről egy szó sincs a Mandinerben. No.
Ha a Mandiner gondolja, akkor röviden válaszolhat erre az utolsó kérdésre, de azt követően szeretnék néhány kapcsolódó kérdést megfogalmazni.
Tehát ugye, hogyha jól láttam, akkor ez a fotó a Mandiner blogról van. A blogunk az egy félformális, sokszor informális formában működő szervező, és ez körülbelül 40-50 ember ír a blogra, és sok esetben akár eltérő véleményekkel is, tehát nincsen. Ami teljesen szerkesztőségi álláspont, az redakció néven jelenik meg, ilyen meglehetősen ritkán van. Nyilván vannak nagyon komoly átfedések abban, hogy miről mit gondolunk, de azért hogyha ezt a 40-50 embert fizikailag is egy helyre össze tudnánk gyűjteni, amit egyébként nem tudunk, vannak köztük olyanok, akiket nem is ismerünk személyesen, tehát nem tudjuk, hogy a nick neve mögött milyen valós név van. Tehát valószínűleg lennének olyan kérdések, amivel egészen vidáman elvágnak egymás torkát. Annyira nem értenének egyet. Tehát van egy nagy halmaz, ami többé-kevésbé közös értékválasztás, és vannak olyan dolgok, amikben nem feltétlenül értnek egyet. Hogy egyes szerzőinknél ez egy központi kérdés, hogy akkor hogy is áll a magyar liberális értelmiség, meg magyar liberalizmus, és ez szerintem egy érthető dolog, de emellett szerintem éppen emiatt, hogy ez nem egy üzemszerűen működő valami ez a blog, hanem arról ír, ami foglalkoztatja a szerzőit. Nagyon, nagyon széles éppen emiatt azoknak a kérdéseknek a köre, amikkel foglalkozik. És hogyha még reagálhatok erre a tisztességes, vagy az emberi méltóságot figyelembe vévő beszédfelvetésre, az a baj, hogy ez szerintem ez egy félreértett méltóságkeresés, vagy méltóságtisztelet. Tehát amikor hogyha esetleg ugyanezeket el tudnám mondani nekem az ön által megfelelőnek tartott nyelvezettel, akkor tehát kíváncsi vagyok rá, mert ezek szerintem, amiket felolvasott, ezekre nem lehet azt mondani, hogy gyűlölködök. Ezek az embereknek a személyes életéből vett gondolatok valószínűleg. És sok esetben úgy érzem, hogy a politikai korrektnek nevezett beszéd, az egyszerűen elfedi a valóságot. Tehát sok esetben ez egy hamis méltóság megadás, ami egyszerűen alkalmatlan arra, hogy magáról a problémáról beszéljen, és például az említett Kurucinfo szerintem ennek a helyzetnek a gyümölcse. Tehát a Kurucinfo az éres gyermeke a politikai korrekt beszédnek. Tehát amikor mindenhol, tehát hogyha az embereknek a személyes tapasztalatai ilyen éles konfliktusban állnak azzal, mint amit a amivel a híradásokban találkoznak, hogy mi történt, hogy történt, hogy vannak olyan dolgok, amikről tudják, hogy ez biztos, hogy cigányok tették adott esetben, és akkor ezt így körülírják, elmaszatolják, akkor támad bennük egy érthető feszültség. És szerintem a Kurucinfóma sehol nem lenne, nem érne el több százezer embert havonta, valahol félmillió és egymillió ember között van a havi elérése a Kurucinfónak, hogyha a média őszintébben és szókimondóban mert volna hozzányúlni ez a kérdés. De biztos, hogy egy nagyon forró kérdés. Tehát az biztos, hogy simán akár ez alatt a beszélgetés alatt is sokszor megégethetjük magunkat. Éppen amiatt, mert mindennapi problémáról van szó, nagyon, nagyon komoly indulatokkal, félelmekkel, sérelmekkel, De úgy gondolom, hogy a politikailag korrekt beszéd az sajnos nem segíti a probléma megoldását, hanem inkább elfedi azt.
Én csak annyit szeretném mondani, hogy szerintem a Mandinernek tudna egy befolyást tulajdonítani ebben a kérdésben is, akár felesleges. Tehát ez szóval megtisztelő, de sajnos nem így van. Tehát nem a Mandiner néhány blog bejegyzése határozza meg itt a beszédmódot. Másrészt én szívesen beszélgetek a Mandinerről, de nem ez a témája a beszélgetésnek. És,
Bocsin, csak azt arra nem válaszol egyik ötök sem, vagy eddig nem válaszolt, hogy ki teszi föl ezeket a képeket, és milyen céllal. Ki készítette ezeket a fotókat, ki illusztrálja a cikkeket?
Teljesen adhok. Tehát néha a blog bejegyző tesz bele képet, néha a szerkesztő, néha kicserélik. Ez a napi menetnek a... Tehát túl sok tudatos, hogy rákeresünk, vagy valaki fotózta, tehát ebből Ákos tud jobbat nyilatkozni.
Igen, alapvetően az illusztráció...
Megkérdezem, hogy Gergely befejezte, Ákos? A Gergely befejezte? A mondata? Csak akkor jelezem, hogy a Gábor, Kertesi Gábor hamarabb jelentkezett, elnézést kérlek.
Ákos megjegyzésére reagálnék. Képzeljük el a játék, jó, lehetséges, hogy egy luxus, ugye? Azt mondja, egy luxus, és elkendőzi a problémákat.
Nem azt mondom, hogy luxus, hanem hogy nem segít, nem és, segít, és alkalmatlanná teszi az egész...
A problémák megértését.
Igen, meg a beszédet róla.
Tehát nem lehet normálisan így beszélni, hogyha az ember így odafigyel nagyon, hogy ne bántsa meg a másik embert.
Igen, az sok esetben egy olyan kilúgozott beszédhez vezet, amiben maguk a lényegi elemek nem jelenhetnek meg.
Na most akkor...
De tényleg, hogyan lehetne tisztességesen...
Bocsánat, azon gondolkozom, hogy adjam meg magamnak a szót.
Én még nem mondtam, bocsánat, Gergely, szeretném elmondani, amit válaszolnék erre.
Csak jelezném, hogy Gábor után bejelentkeztem egy kérdésre így.
Én javaslok egy ilyen szituációs játékot. Képzeljük el, hogy ilyen típusú újsághírek jelennek meg sorozatban a Frankfurter Zeitungban, a Zürcherben, a Timesban, a Guardianben, a Figaroban, a Le Monde-ban. Olyan sajtóorgánumokban, ami sok millió ember olvas. Most felolvasok néhány ilyen brutális, hasonló megjegyzést, mint amit előfelolvastam a HVG online-ban. A magyarok ütődöttek a mértéktelen alkoholfogyasztástól. A magyarok depresszív, kellemetlen, önpusztító emberek, erről tanúskodik többek közt a körükben tapasztalható világon egyedülállóan magas öngyilkossági rátájuk. A magyarok csalók, egy vendéglőbe se teheti be az ember a lábát, anélkül, hogy be ne csapnák. A magyar autósok olyanok, mint a vademberek, premodernek, képtelnek betartani a közlekedési szabályokat, ész nélkül tolakodnak a dugóba, annyira ostobák, hogy még azt se veszik észre, hogy magukat is hátráltatják ezzel. Nem állnak meg a zebránál, hogy átengedjék a gyalogosokat, durván üvöltöznek egymással vezetés közben, ha valaki közülük sérelmet szenved, azonnal és a sérelmet meghaladó mértékben nyúlnak önbíráskodáshoz. Ez szó szerint ugyanaz, mint amit előbb felolvastam, de ide is áll. Képtelenek együtt élni a mássággal, az éves rendszerességű meleg felvonulások polgárháborús jellegű konfliktusokba fulladnak, miközben a pontosan ugyanilyen felvonulásokat a nyugat-európai nagyvárosokban heteroszexuális emberek százezrei vidám karneválóként ünneplik. A magyarok lusták, nem képesek egy normálisan egy idegen nyelvet megtanulni. Az egyetemi hallgatók egyharmada évente azért nem kap diplomát, mert nem képes letenni a nyelvvizsgáját. Milyen érzés lenne nekünk ezek után az Európai Unió országaiba utazni, dolgozni, tanulni, nyaralni? Hogyan fogadnánk az ott élő emberek részéről a felőnk sugárzó elutasítást, megvetést, gyanakvást, bizonytalanságot? És még néhány kérdést föltennénk. Hogyan találnánk olcsó és jó szállást magunknak? Hogyan találnánk állást magunknak? Hogyan találnának barátokat, a fiúk barátnőt, a lányok barátot? Ha iskolába járnánk, kik állnának szóba velünk? És ha elmennénk szórakozó helyre vasárnap, ki lenne hajlandó velünk táncolni? Ezeket én megfontolásra javaslom, mielőtt még azt mondanánk, hogy egy pipiskedés a politikailag korrekt, azaz dekódolva és értelmes magyar nyelven, világos magyar szavakkal a másik embert becsülő, tisztelő nyelv, ami ügyel arra, hogy ne sértse meg a másikat.
Hagy ragadjam meg az alkalmat több dologra is, egyrészt, hogy megkérjem minden kedves jelenlévő vendégünket, hogy innentől kezdve némi önkorlátozást kellene tanúsítani a hozzászólás időtartamában, mert egy idő után majd a közönséget is szeretnénk bevonni. Ez az egyik állításom. A másik, hogy egyszerűen nagyon sok kérdésem volna, de próbálom ezt korlátozni, és csak mondjuk kettőt tennék föl. Az első kérdésem az arra lenni kíváncsi az álláspontok tekintetében, hogy szerintetek az a fajta diskurzus, amelynek része mindaz, amit a Kertesi Gábor felolvasott, az vajon befolyásoló erővel bír-e a társadalmi viszonyrendszerre, arra a társadalmi állapot, amiben most vagyunk az elmúlt szűkenvet néhány évben, volt-e bármiféle befolyásoló ereje ennek? Kettő, Ákos öntől pedig azt kérdezem, hogy hozott egy példát arról, hogy a bűnelkövetők cigány etnikai hovatartozásának az eltagadása, ha jól értettem, amit mondott, hogy az...
Nem az eltagadása, hanem a sok esetben körülírása. Tehát amikor úgy ért az emberek számára, tehát úgy általában az olvasók számára érthető utalások formájával, ugyanúgy le lehet írni szerintem az esetben, hogy ez igen, persze most jön az a kérdés, hogy ez lényegi eleme az adott eseményről szó tudósításnak, és szerintem sok esetben hozzátartozik.
Hát ön egy gondolatolvasó, egyrészt. Valóban ez lett volna az egyik kérdésem, hogy ön szerint hozzátartozó-e, mondjuk a bűnelkövetésnek kell-e, hogy része legyen mondjuk a elkövető etnikai hovatartozásnak a megjelölése, és ha a cigányok esetében így gondolja, mint hogyha jól értem, akkor ezt mondta, akkor az a kérdésem, hogy az összes többi bűnelkövető esetében tartja-e ugyanezt az álláspontját, hogy közölni kellene az ő etnikai hovatartozásukat is?
Hát, ahogy adott esetben hogyha megjelenik egy olyan hír, ahogy mondtam, hogy összecsapott két nagy család valahol. Sok esetben ebből automatikusan következtetek az emberek, és az a baj, ahogy mondom, a Kurucinfo az ennek ugye egy túlreagálása. Tehát amikor a Kurucinfo minden esethez orra teszi, hogy a cigányok voltak, akkor se nem azok voltak. Minden esetben következtet rá. Ennek az elhallgatásnak egy ilyen túlzott visszareakciója, vagy ellenreakciója szerintem.
Értem az álláspontját, de úgy érzem, hogy a kérdésemre nem válaszolt. Tehát a kérdés még egyszer az, hogy ha a cigányok esetében, vagy általában a bűnelkövetés esetében fontosnak tartja-e az elkövetők etnikai hovatartozásának a kommunikálását minden esetben? Ez a kérdés.
Szerintem nem tartom fontosnak, viszont nem tartom ördögtől hogy leírják. Akár azt is, hogy az adott dolgot nem tudom én. Hogyha mondjuk ugye más országokban magyarok követik el, akkor szerintem nem ördögtől való, hogyha odaírják, hogy egyébként ezt magyarok követték el, ezt a bűncselekményt. És egyébként kicsit, hogyha még ehhez visszakapcsolhatok ehhez amit említett példát, hogy a magyarok ilyenek, a magyarok olyanok, ugye, amit a HVG-ből idézett, azok nem a szerkesztőségi vélemények voltak, hanem valakiktől idézett valamik. A másikak, ahol a magyarokról volt szó, ott az meg úgy nézett ki, mint hogyha egy újságíró írna ezekről. Szerintem, hogy egy újságíró riportban idéz riportalanyokat, akik így beszélnek a magyarokról, az teljesen belefér a vélemények szabadsága, és nem kell ezt elrejtenie az újságírónak, hogy így beszéltek az ő riportalanyai az újság a magyarokról akár, vagy a románokról, szervekről, bárkiről.
De ha mondjuk a Le Monde hetente 3 ilyet lehoz zsinórba hónapokon keresztül, nem ők mondják, hanem csak ezt beszélik a népek.
Hát, mi meg... örülök neki, de tudunk venni valamit ellen?
De helyesnek tartom.
Lehozzák.
De nem.
Én ezt nem tartom.
Örülök, hogy Gergely megadta magának a szót, mint jelezte, hogy te utána ő következett volna. Kívánjuk folytatni?
Szóval én szerintem ez olyan dolog, amit nem lehet lehatárolni. Tehát ilyen cikkeket írni fognak. Egyébként írnak is nyugaton a magyarok fasiszták jellegű cikkeket, például a Spiegelben, meg a többi helyen. Szerintem ez nem az a legjobb megoldás, hogy ott megpróbáljuk betiltatni azt, hogy ilyeneket írnak, hanem reagálni kell rá. Tehát attól még, hogy esetleg azt mondjuk, hogy nem lehet ilyet leírni, attól még egyrészt ezek az embereket fogják gondolni, függetlenül attól, hogy igazuk van, vagy nincsen. Másrészt szerintem tehát nem tudom, hogy ezt hogy lehetne leszabályozni. Tehát akkor legyen egy beszédmód a sajtóban törvény, vagy és akkor unalmas cikkeket olvasunk majd. Tehát ez nem tudományos vita, hanem hétköznapi beszédek.
Iszonyan elcsúszunk. Hát nem erről van szó, mi nem törvényhozó testületként ülünk itt. Arról próbálunk megbeszélgetni, hogy hogyan tudnánk úgy, legalábbis én arról próbálok megbeszélni, hogy hogyan tudnánk úgy beszélni magyarországi cigány emberekről, hogy ők is abba meg tudjanak szólalni abba a vitába. És nem pontos a kritikátok, mert meg kell nézni a HVG-nek a lídjét, hogy ott hogy dobja föl ezt a témát a HVG. És ott nagyon megdöbbentő az a fordulat, hogy a maga a szerkesztőség ezt a vitát megindítja, mert az a vita az már beáll egy sarokba, és azt mondja, hogy hagyjuk a PC-t, elég volt az integrációból, és így tovább, és erre nyitja ki ezt a vitát. Tehát itt nem nagyon lehet azon el, tehát most egyszer már visszadobtatok engem a képekkel, hogy azt a blogosok maguk töltik föl. Nekem nem ez a kérdésem, hogy egy szerkesztőbizottság meg tudja akadályozni, hogy milyen képet töltenek föl. Mindenki töltsön föl, amit akar. A kérdésem az, hogy aki ezt az újságot szerkeszti, az legalább tudja-e, hogyha egy ilyen kép kerül be az ő blog felületébe, akkor az mi mindent kommunikál, amire nem is gondol. Ez a 4 vagy 5 alakos fotó, amit szétküldtem, az létrehoz egy olyan hihetetlen erős képi üzenetet a magyarországi cigányságról az LMP és az SZDSZ kontextusában, plusz Balogh Zoltán, ami kezelhetetlen, tehát ami diskurzív eszközökkel, beszéddel, ezzel, azzal, amazzal kezelhetetlen, az egy kép, az benn van a fejünkben, azt szerint kezdjük el látni a magyarországi cigányságot. Ennyi a tétje.
De már előtte látjuk a magyarországi cigányságot.
Nem, sajnos nem.
Nem ez a kép alkot a cigányokról képet.
Sem, hogy hol van az az előkép, ami alapján ez a kép föl van töltve. Tehát hol van az a társadalmi valóság, amelyből a magyarországi cigányságra gondolva ezt az 5 arcot tudjuk föltölteni.
De most a beszédről beszélünk, vagy az egész problémáról?
Az egész problémáról.
Mert én úgy érzem, hogy a beszédről beszélünk, és szerintem mindenki joga van úgy beszélni egy kérdésre, hogy szeretne. Tehát nem tudok mindig figyelemmel lenni másoknak az álláspont, hogy hú, ez neki tetszene, vagy nem. Vagy
dehogy a saját...
Bocsánat, még mielőtt teljesen kiiknattátok engem a folyamatból, hogy én úgy érzem, hogy föltettem egy kérdést, amire nem nagyon válaszoltatok még eddig, és érzékeltem a jelentkezés sorrendjét, hogy Gábor, Ákos, Gergely kíván megszólalni, de volt egy kérdésem arra vonatkozóan, hogy vajon mindaz, amit hallottunk a Kertési Gábor felolvasásában, vagy az, amit önök ti képviseltek, az hogyan befolyásolta az elmúlt rövid, mondjuk két évben a társadalmi csoportok egymáshoz való viszonyrendszerét, növelte a feszültséget, vagy sem. Erre kérem, hogy valamit mondjatok. Volna még egy kérdés, amit gyorsan előre is bocsájtok, azért, hogy megerősítsem ennek a súlyát. Gergely azt mondta, hogy mindent nem lehet emberi jogi nyelven megfogalmazni. Nekem az a kérdésem, hogy van-e értelme minden jelentős társadalmi problémát etnikai nyelven megfogalmazni? Ez a kérdésem. Célra vezetően mondjuk a térségek végletes leszakadását, a gazdaság nélküliségét, infrastruktúra nélküliségét etnikai dimenzióba helyezni. Akkor, amikor a cigányokról beszélnek. Van-e értelme annak, hogy mondjuk a tartósan munkanélkül és esetleg szétesett családok működés képtelenségére, amelyre a szociális és gyerekvédelmi eszközökkel kellene reagálni, mondjuk etnikai kérdését transformálják, hogy a cigányok ilyenek, mint szülők, mint állampolgárok, mint családfenntartók. Van ennek értelme, hogy egyáltalán bármilyen lényegi kérdés, ami mögött egyébként egy valós társadalmi probléma húzódik meg, azt mondjuk átültessék egy ilyen etnikai dimenzió, és ettől azonnal egy más szemszögből kerül megvilágítás, és azonnal megszűnik az állampolgári közösség, mint szolidaritás, a mi csoportba tartozás élménye abban a pillanatban. Ez a kérdés, hogy ennek vajon van-e értelme? Tehát a kérdésem a kérdésére irányul.
Igen, elég hosszú.
Igen. A gyakorlat eszi a mestert, én még először vagyok moderátor, tehát a legközelebb biztos rövidebben fogok fogalmazni. Tehát volt két kérdésem, és Gábor jelentkezett, hogy szeretne hozzászólni.
Akkor most az enyém a szó? Vagy
Igen.
Csak egy nagyon rövid válasz erre, amit előbb az Ákos mondott. Azt a példát, amit felhoztam, az pusztán eszembe se jutott, vagy nem tudom, magam mondtam, nem tudom már felidézni. Szó sincs arról, hogy én bármit betiltatni szeretnék. Hát természetesen bárki mondja el azt, amit akar. Én most csak a beszélő jó érzésére appellálok. Tehát azt szeretném mondani csak, hogy képzelje magát a helyükbe. A példa erről szól. Képzelje magát a helyükbe egy olyan kontextusban, hogy maga ott él kint Párizsban, és dől a sajtóból lesz, hogy milyenek a magyarok, és akkor töprengjen el azon, hogy mindezekben a kontextusokban maga hogyan fogja megállni a helyét. És hogy ez jó-e magának, ez egyik érzelmileg. A másik kérdésem pedig úgy hangzik, egzisztenciálisan mit jelent ez magának, amikor állást keres, amikor vizsgázni akar, amikor be akar valóban iratkozni, amikor bemegy egy szórakozó helyre, akkor mindezt hogyan, mi fog magával történni egy ilyen kontextusban? Az én kérdésem arra irányult, képzelje magát a helyükbe. Nem azt mondtam, hogy most ezt tiltsák be, vagy ki hogyan beszéljen, meg mit szám, csak egyszerűen gondolkodjon el ezen a dolgon. A másik, amit szeretnék erre kapcsolatban mondani, az az állításom, amit az elején elmondtam, hogy ez a fajta gondolati séma egy másodperc alatt belecsúszik abba, hogy elméletek keletkeznek. Hogy hát akkor hogyan néz ki ez a konstelláció, tehát hogy mit kell csinálni az egész problematikával, a szegénységgel és annak az etnikai vonatkozásaival, arról rögtön kialakulnak privát elméletek. Na most, hogy ez nem csak úgy, nem egy hajánál előráncigált valami, erre remek példa a HVG Online. A HVG Online elméletének alapvető tézise így hangzik, a cigányok saját kívülálló etnikai kultúrájú következtében maguk különülnek el a többségi társadalomtól, saját maguk tehetnek a bajaikról. Ezt most én fordítom így, de most 10 ilyen megjegyzést tudnék idézetni, szó szerint elmondani, ami pontosan ez egy elmélet. Ez egy olyan megállapítás, ami vagy igaz, vagy nem. Most azt gondolom, tehát ez egy faktuális, egy tényszerű megállapítás. Ez a tényszerű megállapítás evidensen hamis. És hogy most eszemágában sincs ez kifejteni, hogy miért, az, hogy milyen a lakás és település helyzete a magyarországi roma társadalomnak az elmúlt 20 évben, és hogy mi van ma az iskolában, az jól igazolható, hogy az ég egy vagy itt a világon semmi köze nincs ahhoz, hogy ha egyáltalán van ilyen, hogy cigány sajátos etnikai kultúra, milyen. Most ez az elmélet, ez egy elmélet, ez egy téves elmélet, ez ugyanakkor téves társadalompolitikai beavatkozások sorozatához vezet. Ezt is lehetne fejtegetni, majd ha a vitában föltesznek ilyen kérdéseket a hallgatók, akkor szívesen válaszolok.
Bocsánat, Gábor, arra is reagálnál, amit én kérdeztem, kettő dolgot.
Még egyszer, ismételd meg a kérdésedet.
Hát az egyik helyes, az átlott hivatkozott idézetek, mint hogy elég gyakran találkoztunk vele a társadalmi életünkben. Vajon milyen hatást gyakoroltak a különböző társadalmi csoportok egymáshoz való viszonyára? Növelték-e vagy csökkentették-e a feszültséget? Az egyik kérdés. Másrészt kérdeztem Gergelytől, és persze tőletek is, hogy vajon, hogyha Gergely azt állítja, hogy nincs értelme ezeknek a dolgoknak a folyamatos az emberi jogi nyelvezeten való megközelítése, annak van-e értelme, hogy jelentős társadalmi problémákat etnikai dimenzióba helyezve és transformálva beszélnek folyamatosan?
Én a második, az utóbbi kérdésedre most az imént válaszoltam. Azt mondtam, hogy ez egy faktuális kérdés, hogy igaz-e vagy sem. Példák sorozatán tudom bemutatni, hogy hamis. Tehát ez nem egy olyan kérdés, hogy ezt generálisan meg lehet válaszolni. Mondhatja valaki, hogy igenis vannak etnikai komponensei súlyos társadalmi problémáknak. Problémáról problémára kell végigelemezni, hogy ez igaz-e. Én azt állítom, hogy a legfontosabb társadalmi kérdések, tehát amitől ma a magyar társadalom szenved, és igazán a lényeg, a leglényegesebb kérdések, ott rendre kimutatható, hogy nincs ilyen etnikai komponense, vagy ha van, az elenyésző. Ez tárgyszerű vitákat igényel. Témáról témára kell végigmenni.
Köszönöm, Ártus.
Ugye, hogyha jól értettem, akkor egy-két évet említett, hogy az utóbbi egy-két évben...
Valamilyen időt mondanom kellett.
Tehát. Persze, de ez érdekes szerintem, mert hogyha nem csak ezt az egy-két évet nézzük, hanem az előtte lévő 8 évet, és akkor az egészből összerakunk egy évtizedet, akkor az a kérdésem, hogy vitte előrébb ez a politikai korrekt megközelítés a cigányság helyzetében. Tehát javult-e érdemben a cigányság helyzete ezt a valóban... szóhasználati vagy stílusbeli áttörést megelőzően. Tehát segítette a cigányságon az a megközelítés, amit ön is említett, hogy például nem saját maguk felelnek azért, hogy milyen környezetben élnek, hogy milyen...
Én ezt nem mondtam.
Én így értettem.
Én nagyon rosszul értettem, mert ezt nem mondtam. Tehát ezt én...
A lakásviszonyok kapcsán.
Ne, azt mondtam, hogy az egy olyan dolog, hogy annak a kifejtése legalább minimum 5 percet igényelne, hogy belássam, hogy az az állítás, hogy Magyarországon a romák elkülönülésének az oka az, hogy ők el akarnak különülni, és a sajátos etnikai kultúrájuk miatt nem tudnak együtt élni másokkal, az a lakás és település problematika és az iskola problematika esetében könnyen 5-10 perc alatt igazolható, hogy durván hamis. Ezt mondtam.
Értem.
Tessék?
Majd, ha
ebben a pillanatban nem, hanem amikor a közönségnél lesz a labda, de szeretném rögzíteni, hogy jó lenne, ha Ákos be tudna fejezni a mondani valahogy, mert megakatásra kell.
Igen. Tehát én úgy érzem, hogy valóban az elmúlt egy-két évben volt egy ilyen változás, de ez annak az eredménye, hogy a korábbi időszaknak a diskurzusa, az sajnos nem vitt előrébb, nem segített. Tehát ezek a problémák nem enyhültek, hanem inkább sajnos élesebbé váltak. És nem tudnék mondani az elmúlt 10 évben olyan igazán jelentős sikertörténeteket, amik tömegesen, tehát mondjuk nem néhány száz vagy néhány ezer ember vonatkozásában javítottak volna a cigányság helyzetén, hanem legalábbis 10 000-es nagyságrendben.
Igaza van, de nem állhatom meg, Ákos, hogy megkérdezzem, hogyha azon a nyelven kommunikálunk, amit a Gábor idézett a HVG online honlapjáról, az előrébb visz? Az előrébb visz?
Én nem mondom azt, hogy feltétlenül előrébb visz, de szerintem ez egy értelmes... Nem azt mondom, hogy az előrébb visz, és akkor jobb lesz, hanem hogy amikor most is beleszorulunk ebbe, hogy akkor hogyan beszéljünk ezekről a dolgokról, akkor teljesen megint előáll ez a ti cigányosztok, ti fasisztáztok szituáció, és ez szerintem egyszerűen magát a vitát teszi lehetetlenné, és néhány standard pont körüli keringésre.
Bocsánat, értem az álláspontját, és a saját, láthatóan roma ember vagyok, de hát nem állhatom meg, hogy föl ne tegyem önnek a kérdést, hogy volt-e ön már roma? Gondolom nem. Vajon élte-e már meg azt, amit roma emberek tömegei ebben az országban, amikor már eddig van, a hócipőjük is tele van azzal, hogy minden önön a cigányozás folyik, és aki is egyébként kollektívan lehet őket gyalázni. Volt-e ilyen életélmény önnek? Bármilyen minőségében, akár határon túl, akár határon belül?
Hát, sok minden voltam már. Voltam már mocskos fasiszta, voltam mocskos zsidó, sok mindenhez volt már szerencsém.
Még cigány nem volt, igen.
Cigány az még nem voltam.
Jó, hát akkor én nem kérdezek, hanem csak állítom önnek, hogy higgy el, hogy azért rettenetes élmény, amikor romák tömegeinek az az élménye napról napra,
hogy őket,
csak beszélném fejezni a mondatomat, egy ország, ami hazájuk, annak egy jelentős csoportjai kvázi ellenségként kezelik, az azt gondolom, hogy rettenetesen meg tudjuk mérgezni viszonyokat, és azért nagyon jól, persze azért egy-két év az nem volt pontos célzás, de ha nagyon konkrétan beszélünk, akkor én azt állítom, hogy az elmúlt 4 év, amikortól elszabadultak ezek a kommunikációs gátak, és megnőtt az ilyenfajta kommunikációnak a mennyisége, az bizony érezhetően együtt járt a társadalmi feszültségek növekedésével is. Nem tudom, hogy ön érzékeli ezt, ugyanezt, amit én most
megadtam? Az a kérdés, hogy melyik az ok és melyik az okozat. Tehát, hogy a feszültségek növekedése vezetette ahhoz, hogy megváltozott a beszédmód, vagy pedig a beszédmódból keletkeztek a konfliktusok.
Igen.
Egyáltalán nem vagyok meggyőződve arra, hogy az utóbbi a helyzet.
Akkor talán most válaszolt arra a kérdésre, amit elejétől fogva föltettem, hogy vajon az a fajta beszédmód, az hogyan befolyásolta a társadalmi viszonyrendszert, és akkor, ha egyetértünk abban, akkor szívesen átadjuk a szót a Gergelynek. Mert hogy ő volt az ön után következő jelentkező.
Jó, persze, nem mondjam, van még valami mondani?
Nem.
Én is az Ákos értek ebbe egyet, tehát szerintem ez valaminek, tehát nem ez befolyásolja elsősorban a cigányokról gondolkodás, ez már annak az eredménye, de semmit tudod megvédeni a HVG-nek a szerzőit, vagy akik ebbe odaírtak, tehát nem értek ezzel a szemületet, amit a HVG-re hozott. Szóval szerintem ez a HVG problematikával felesleges foglalkozni, de foglalkozhatunk vele. A másik kérdés volt a emberi jogi. Hogy volt pontosan a kérdés?
Tehát, hogy az ember, te vagy ön állította azt, hogy nem kell mindent emberi jogi aspektusból nyelven.
Szerintem az emberi jogi...
Én meg azt kérdeztem, hogy társadalmi problémákat érdemes a pusztán etnikai dimenzióba állítani.
Nyilván nem, de nem feltétlenül ez az ellentét az emberi jogi beszédnyelvnek. De én az emberi jogi megközelítést nem erre értettem, hanem a szociálpolitikai kezelésére a helyzetnek. Tehát, hogy mindenkinek feltétlenül joga van segélyre, úgy, hogy az alacsonyan takar, vagy azt feltétlenül csak pénzből kaphatja meg, vagy ezt szabályozhatja az állam másodon is. Tehát, hogy azt mondja, hogy feltételekhez köti a segélyadást, vagy tudom, menjen iskolába a gyerek, vagy ilyesmi. Tehát szerintem kötheti. És hogyha az emberi jogi beszéd mondja azt, hogy neki erre joga van, és nem lehet tőle elvárni emellett, hogy iskolába adja a gyereket, akkor ezt az emberi jogi beszédmódot, vagy ezt az emberi jogi megoldást inkább is beszédmódot szerintem nem tudom támogatni. Tehát.
Éva, két szót.
Hát talán jobban értem azt, amit megpróbált kifejteni, közelebb kerültem hozzá, még törekszem rá, hogy kifejtsem, hogy megfejtsem önmagam számára. Ha mindenki egyet értene vele, akkor Évának visszaadom.
Ha nem ért vele egyet, akkor is.
Szerintem olyan dolgokról beszélgetünk, amiket egyrészt nem tudunk itt jól megbeszélni, mert szakpolitikai kérdések, ahogy Gábor mondta, tehát lehet, hogy Gábor még tud pár ilyen slideshow-t csinálni 5 percekben arról, hogy a segély, és nem itt van Köllő János is, és hát ha ő is segít nekünk, de ne erről beszéljünk tényleg. Tehát a tétje ennek a beszélgetésnek mégiscsak az, hogy mi történik akkor, hogyha etnikai kategóriák szerint próbálunk meg nyilvánosan megszólalni. Tehát nem arról beszélünk, hogy a lakásunkba, hogy beszélgetünk, a kocsmába, hogy iszogatunk, hanem arról beszélünk, hogy a legkülönfélebb média lehetőségekben miképpen jelenik meg az a szó, hogy cigány. Na most itt azért elbagatelizálni a diskurzus nagyon nem lenne jó, hiszen és azt mondom, hogy a Mandiner szerkesztői sem sincsenek másképp, a híreket elsősorban ők is a médián keresztül kapják. Tehát a cigányról, mint olyanról, elsődleges tapasztalatai a Mandiner szerkesztőségének nagyon az érzésem, és a blogíróknak is a médiából van. A média az ilyen szempontból egy óriási nagy hatalom, és ebben az értelemben kell elgondolni, hogy ebben a nagy hatalmi játékban, ki milyen módon akar részt venni. És itt Gábor amellett érvel, és abszolút egyet kell vele értsek, hogy a józan ész alapján gondoljuk meg, hogy hogyan veszük a szánkra az etnikai kategóriákat, és nem árt belegondolni abba, hogy magunkat ezen etnikai kategóriákban szeretnénk látni. De hogy megkönnyítsem a képzelőerő szabad szárnyalását, a határon túli magyarok esetében ezt iszonyú jól ismerjük, ezt az érzést. Tehát akkor tessék megpróbálni esetleg onnan nézni, amikor azokról a nehézségekről, megpróbáltatásokról, kisebbségi helyzetekről van szó, amiket mondjuk a határon túli magyarságnak kell elszenvednie, vagy kellett elszenvednie, de azt is tudnám mondani, hogyha lennének itt többen hasonló tapasztalatokkal, hogy aki külföldön él egy pár évet, és nem csak ő maga mozog a diákság, vagy az egyetemi professzori lét rózsaszín habos tortájában, hanem a gyerekét is beteszi egy iskolába, az azonnal meg fogja tapasztalni, hogy milyen sztereotípiákat tesznek egy magyar gyerekre, és azzal hogyan tud megbirkózni, és az mit jelent a teljesítményeit tekintve, és így tovább.
Köszönjük, Éva. Éva után Gergely jelentkezett, és most szeretném jelezni minden résztvevőnek, hogy maximáltan egy-egy percük van, úgyis a közönség soraiból többen nagyon direkt és indirekt módon jelezték, hogy én már szeretnék bekapcsolni a vitába. Tehát egy-egy megszólalásra van lehetőség röviden. Gergely, ön kezdi.
Tehát az emberek nem szociológiai felmérések alapján gondolkodnak, tehát hogyha tehát a közösségi tudat, meg az etnikai tudat, az mindenképpen létezik, tehát én se a világ egyik közösségéről sem úgy gondolkodok, hogy megnézem, hogy milyen felmérések vannak róla, hanem mindenkinek erről van egy kép, tehát az ember nem tudományosan gondolkodik. Vagy. De ezt most arra mondom, hogy ilyen képek, sztereotípiák mindenkibe kialakulnak mindenféle csoportról. Most lehet ez a szociológusok, jogászok, a bölcsészek, nem tudom, cigányok, szlovákok, zsidók, magyarok, stb. Tehát...
Nem fogják hallani, hogy mit mond a Gergely.
Pont.
Köszönjük. Ákos.
Tehát az, hogy az emberek alapvetően a médiából szerzik a cigányokkal kapcsolatos ismereteiket, ez szerintem egy ilyen jelentős etnikai kisebbség esetében egyszerűen nem igaz. Tehát vannak az embereknek személyes élményei ezzel kapcsolatban. Az átlagpolgárnak is vannak személyes élményei. Éljen akár nagyvárosban, akár kisvárosban, éljen akár egy kis faluban. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamilyen elvont dologról csak a médiából, tehát egy közvetítő közegen keresztül értesül, és egyébként nincsenek személyes élményei, hanem szépen összeveti a saját tapasztalatát azzal, hogy amit mondjuk egy ilyen politikai korrekt módon megfogalmazott közegben olvas, hall, lát, az megfelel annak, amiket személyesen tapasztalt. És hogy korábban is említettem, hogyha kettő között feszültség van, akkor ennek lehetnek olyan durva és nagyon, nagyon szomorú következményei, mint a kurucinfónak a ilyen elérés, vagy nézettség, vagy olvasottság szempontjából tapasztalt sikertörténete.
Ment-e előre a világ a politikai korrekt nyelv által? Ezt a kérdést feszegette Ákos, azt hiszem, az imént. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül, és én az bevezetőben is azt próbáltam mondani, hogy ez a fajta nyelv, amit megint megpróbálok lefordítani normális magyar nyelvre, a másik ember megbecsülését és tiszteletét figyelembe vevő nyelv. Erről beszélünk. Nem pisziről, nem pipiskedésről, nem erről. Semmi többről. Ez önmagában nem oldja meg a problémákat teljesen evidens módon, de ennek a figyelmen kívül hagyása, relativizálása, felülírása egész biztosan konfliktusokat és feszültségeket gerjeszt, elkendőzi és elhomályosítja a valódi problémák megértését, és előbb említette az okok és az okozatok problémáját. Hát nyilván azon is el lehet töprengeni, hogy ennek a nyelvnek a használata, ez vajon okozta azt? Ez okozta azt, hogy Magyarországon nem sikerült a cigányság társadalmi problémáit egy jótányit sem megoldani az elmúlt 10 évben? Nem ez okozta. Nem, nagyon sok minden. Teljesen egyetértek azzal, hogy nem haladt előre ennek a dolognak a megoldása. Elrontott, elfuserált, rosszul megtervezett társadalmi politikák segít miatt. De nem azért, mert tisztességgel és becsülettel beszélünk a másik emberről. Tehát a kettő között nincs semmilyen oksági összefüggés. A között viszont van oksági összefüggés, hogyha lesöpörjük azt, hogy odafigyelünk arra, hogy megbecsüléssel beszéljünk a másik emberről, az csak is konfliktusokhoz vezethet. Ezt állítottam, nem többet.
Köszönjük, Éva.
Utolsó mondat?
Utolsó.
Én nem vagyok ennyire pessimista, tehát azt gondolom, hogy amikor azt vizsgáljuk, hogy hogyan változik meg egy társadalomnak a beszédmódja, a társadalomon belüli csoportok elismerése hogyan alakul, az nem 10-20 év. Tehát ha lenne sok időnk, ami nincs, akkor azért ülnek olyanok, akik elég sokat kutatták ezt a kérdést, és igenis vannak pozitív következmény, és nem szándékolt következménynek hívja ezt a Weberi szociológia, hogy csúnyán beszélnek valakiről, ettől tud lenni polgárjogi mozgalom, ettől tudnak lenni olyan új roma politikák, romák részéről. Ennek a csiráit látjuk csak most, amik lehet, hogy 20 vagy 30 év múlva valamiféle olyan politikai artikulációhoz vezetnek, amiben meg lehet már találni azokat a cigány identitás elemeket, vagy cigány identitás helyzeteket, amiben szívesen beleáll minden olyan ember, aki olyan honfitársunk, aki cigánynak érzi magát. Tehát én nem vagyok ennyire pessimista, nincs sok időnk így az életünkben, de hogy szerintem van sok pozitív, apró változás.
Köszönöm szépen. Annak a hölgynek a segítségét fogom kérni, aki felajánlotta azt a bejövetelünk.
Kertesi úrtól kérdeznék először valamit. Politikailag korrekt gondolkodásmódként, vagy hozzáállásként kimondhatjuk azt, hogy sok a cigány ember a börtönben, vagy sok a cigány gyerek a lelencben? Ezt most nagyon komolyan kérdezem, mert ugyebár beszélünk itten közbeszédről, meg diskurzusról, és véleményem szerint ez egyik legnagyobb probléma ma Magyarországon, hogy a társadalom többsége nem tudja kibeszélni a cigány kérdést. Tehát pont azért, mert valahol esetleg egy ilyen fórumban ők leírják a véleményüket, hogy megint látták a Balog elemért beledobálni a segét a játékgépbe, az embereknek nincs lehetőségük, nincs fórumuk valóban megvitatni mindazt, amit ők látnak vagy megélnek, ebből adódóan aztán születnek ilyen dolgok. A másik, ezt Évától kérdezem, hogy mit gondol. A kérdésem az, hogy politikailag korrekt dolog esetleg arról beszélni, hogy sok a cigány ember relatíve mondjuk a börtönökben, vagy sok a cigány gyermek mondjuk a lelencházban. Évától azt kérdezném, hogy mit gondol, ha a Népszava indítana mondjuk egy blogot, vagy beszéljünk cigányügyről, vagy tegyük fel a 168 óra, akkor vajon ott mennyivel lennének politikailag korrektebbek a hozzászólók, vagy mennyire próbálna mondjuk a Népszava szerkesztősége saját maga belenyúlni kicsit abba, hogy akik olvassák, azok vajon éppenséggel mit és hogyan fognak gondolni a cigányokról. Az utolsó kérdésem pedig az lenne egy másodperc. Így van, hogy így kérdezem a többieket is, meg főleg Kertesi urat, hogy az elmúlt 2-3 évben hol járt ő cigány közösségben? Tehát mármint húzamosabb ideig, 1 hétig, 2 hétig, 3 hétig, látott-e segélyosztást, uzsora megfizetés, bármi egyebet? Ezt azért kérdezem, mert itt szóba került, hogy nagyon sok mindent elemzünk, meg nagyon sok mindent kutatunk. Ugyanakkor meg, és én bárhol beszélek erről a dologról, én mindig elmondom, hogy a cigánykérdés legnagyobb problémája, véleményem szerint cigányemberként mondom azt, hogy a gyakorlatról senki nem beszél. Itt gazdasági kérdésről van szó, de addig, amíg egyfolytában emberi jogi kérdést csinálunk ebből, meg egyfolytában esélyegyenlőségi kérdést, addig pont az a gyakorlat nem valósul meg, ami alapján megkérdezhetnénk Balog Elemért, hogy miért dobálja bele azt a pénzt a játékgépbe. Köszönöm, körülbelül ennyi lett volna.
Az, hogy hány roma származású ember van a börtönben, a lelencet nem értem, nincs ilyen Magyarországon. Magyarországon van intézményi ellátás, van nevelőszülő, olyan, hogy lelenc, olyan nincs, nem tudom, hogy maga járt-e ilyenbe valaha is az életben.
Az árvaház.
Lelenc, árvaház. Árvaház sincs, ilyenek nincsenek. Tehát ilyen intézmények, amikről ma maguk beszélnek, ilyenek nem léteznek, ilyenek egy Dickens regényben vannak. Lehet, hogy ott olvastak ilyesmiről, de állami, tehát intézményi ellátásban, gyermeknevelő intézetek és nevelőszülőkben vannak, és valóban sok a roma származású gyerek. Ezen mélyen el kell töprengeni, hogy mi ennek az oka. Ez nem egy olyan kérdés, tehát én azt gondolom, hogy erről lehet normális hangnemben beszélni.
Ez egy kimondható?
Persze, hogy kimondható, és az is kimondható nyilvánvalóan, hogyha a börtönökben sok roma ember van. El kell azon töprengeni, hogy mi ennek az oka. Ennek az oka nem feltétlen, de most nem akarok ebbe belemászni. Ez egy nagyon komplikált kérdés. Az Egyesült Államokban is kimondják ezeket a dolgokat, hogy a börtönökben nagyon sok fekete bőrű ember van. El lehet ezen töprengeni, hogy mi ennek az oka. Végtelenül komplikált társadalmi mechanizmusok vezetnek ehhez. Tehát senki nem azt mondta, hogy olyan dolgokat, amik nagyon nagyon valószínűleg úgy vannak, ráadásul itt egy további probléma van, hogy ezeknek egy civilizált országban a mérése korrekt módon megvalósul. Tehát az Egyesült Államokban lehet tudni, hogy ez így van. Magyarországon sejteni lehet, hogy így van, és valószínűleg tényleg így van, és ha Magyarország adna magára, ennek lennének rendes mérései. Tehát a börtönökben lévő embereket jogilag korrekt módon meg lehetne arról kérdezni, hogy milyen nemzetiségűnek, vagy etnikai hovatartozásúnak tartják magukat, és akkor az adatvédelmi és a mindenféle más törvény értelmében ilyen típusú regisztráció lehetséges lenne, és ilyen típusú agregált statisztikákat lehetne vezetni. Abból, hogy ilyen agregált statisztikák vannak, abból semmi nem következik arra nézve, hogy ennek mi az oka. És a következő, tehát ez a dologról való beszélés minimális előfeltétele, utána kezdődik az a nagyon-nagyon komplikált dolog, hogy megértsük, hogyha ez így van, annak mi az oka. Mondok még egy példát. Hézdi Gáborral, aki itt ül, közös kutatásokat folytatunk arról, hogy Magyarországon mi az oka annak, hogy a roma fiatalok 8-os teszteredményei egy teljes szórásegységgel vannak olvasás, szövegértés és matematikai, logikai tesztek tekintetében elmaradva a nem roma többségtől. Hát ezt nyugodtan ki lehet mondani. Ez egy szörnyűséges megállapítás. Ez nem az a baj, hogy erről beszélünk, hanem mi ennek az oka? De természetesen nincs mód arra, hogy én most kifejtsem, egy óra kéne ahhoz, hogy mi ennek az oka. Nagyon komplikált társadalmi mechanizmusok vezetnek ehhez. Ezekről a dolgokról lehet beszélni, kell is beszélni, csak én azt kifogásolom, hogy amikor ezt egy olyan kontextusban mondják el, hogy rögtön, hogy mondjam, a beszéd, a nyelvhasználat ad egy olyan gellert a kijelentésnek, hogy azonnal átsúszunk egy abban stigmatizáló állításba, hogy hát ez azért van, mert ők ilyenek. Na innentől fogva egyrészt egy stigmatizáló beszédmódba beszélünk, amivel ráverjük ennek az összes következményét és az összes erkölcsi és egzisztenciális terhét azokra, akiket ez érint. Másfelől pedig zavaros, konyhaszintű elméleteket terjesztünk, ami egészen biztos, hogy nem vezet a dolog megoldásához, hanem épp ellenkezőleg a dolog megoldását, megértését és a tisztességes társadalompolitikai beavatkozásokat lehetetlenné teszi. Ezt mondom.
Válaszolnék.
Ott is volt egy
éve.
De gyors leszek. Nem tudom, hogy a népszak...
Nem jártam cigány közösségbe, ez biztos, hogy nagyon-nagyon... De ezt is kérdezte, tőlem is kérdezte. Nem jártam az elmúlt 3 évben ilyen közösségbe, vannak roma barátaim, akikkel beszélgetek. De erre azt tudom mondani Max Weber után, nem kell Cézárnak lenni ahhoz, hogy megértsük Cézárt.
Jó, én jártam mindenféle közösségben, legutóbb Tiszakerecsenyben, ami Észak-Kelet-Magyarországon van, rendszeresen járok Baranyába, Olda, mostani falunk, amiben járni szoktunk, de nem kell ehhez szerintem sehova se járkálnom, egyetértek a Péterrel, rengeteg nagyon kedves barátom van, akik magukat romaként is el tudják képzelni, tehát nem tudom, mi ez a kérdés. Ugyanúgy nem értem azt a kérdést, hogy hogyan ide a 168 óra meg a népszava, mert hogy nem arról próbáltam beszélni, hogy szabad vagy hogy nem szabad írni, hanem az érdekel, hogy akinek a kezében van valamiféle ilyen lehetőség, hogy a nyilvánosságot megnyissa ennek a témának, az lehetőleg nézzen szembe azokkal a nehézségekkel és azokkal a felelősségekkel, amit ez jelent. Ezért hoztam a képet is, és ezért hoztam a többi példát is, hogy nem is gondolunk magunk rá, mikor föltöltünk egy ilyen fotót a saját blogunkhoz, vagy egy képszerkesztő az azért gondolja, mert azt tanítják erre, hogy akkor azzal mi mindent üzenünk, még azon az üzeneten kívül, ami betűk szerint ott van a dolgban.
Radics Béla vagyok, egy roma ember. A cigány szót azt visszautasítom, mert az egy ragasztott név, az egy csúf név, nem mi neveztük magunkat cigánynak, a roma embernek van. Én is egy blogger vagyok, szoktam írni, és Ákoshoz lenne kérdésem. Azt szeretném megkérdezni, hogy, mert ő azt mondja, hogy nem fontos a politikailag korrekt beszéd. Hogyha tegyük fel, hogyha én mondjuk a pécsi lövöldözés során úgy írom le a blogomba, hogy 3 paraszt gágyó áldozat van a lövöldözés során, akkor az önnek hogy esne?
Sehogy. Nem. Tehát nem, nem venném magamra. Lehet, hogy ez őszintétlennek tűnik, de tényleg nem venném magamra, hogyha így írja le. Ez az ön véleménye, akkor...
Vagy csak azt mondom, hogy gyilkos magyarok, vagy gyilkos gázsók, akik ugye 5 éves gyereket lőttek le, így írom le a blogomba, akkor az ön szerint az korrekt.
Ez az ön véleménye. Tehát én azt mondom, hogy ne korlátozzuk az embereknek a vélemény nyilvánítását azzal, hogy esetleg olyan kilúgozott terminusokba kényszerítjük bele őket, amivel nem tudják elmondani azt, amit gondolnak. Tehát hogyha már az általuk mondottaknak a szabályozásával, magukat a gondolatainak a kifejtésében akadályozom meg. Tehát mondom, én ezt egy teljesen érzelemmentesen fognám, vagy nem venném a lelkemre, hogyha ön erről így írna.
Hát ugye volt szerencsém, éltem Kanadában néhány évig, az emberi jogoknak az egyik fellegvára, az egyik közbiztonságilag is az egyik legjobb ország a világon, és képzelje el, hogy nem lehet használni az szót, hogy indián, azt kell használni, hogy inuit vagy őslakos. Nem lehet használni a szót, hogy nigger, hanem afroamerikait kell használni, mert a törvény bünteti. Most
szerintem agyrém. Ez a beszédszabályozás, ez a holokauszt tagadás és hasonló.
Mert tudja, a szólásszabadság...
A szólásszabadság... Csak
egy mondat, hogy a szólásszabadság az addig szólásszabadság még nem sérti más embereknek a méltóságát.
Bocsánat, elnézést kérek, Béla, kérdésre van lehetőség.
De ugyanúgy nem szabad azt büntetni, hogyha valaki a kommunizmus bűnét tagad, ugyanúgy nem szabad azt büntetni, hogy a holokausztot tagad. Tehát egyszerűen ezek nem büntetőjogi kategóriák szerintem. És nem szabad ezzel korlátozni valakinek a véleményével.
Gyenge jogvédő vagyok, alig bírom elintézni, hogy a szőkehajú hölgyet, vagy őszhajú hölgy megszólaljon.
Solt Jánosnél vagyok, és tulajdonképpen a két fiatalemberhez szeretnék szólni. Túl azon, hogy mi a politikai korrektség, és miért nem én 5 gyereket neveltem föl, és csak azt tudom mondani, hogyha egy gyereknek azt tanítjuk meg, hogy becsülje a másik embert, és ne alázza meg, az éppen elég. És lehet, hogy önök még ezt nem tudják, de én tudom, hogy mit jelent az, hogyha valakit megaláznak, és hogyha méltóságában megsértenek. Azt hiszem, hogy ennél szörnyűbb dolog a világon nincsen, mert talán még az éhezést is túl lehet élni, de az, hogyha valakit megaláznak, és emberi méltóságában megsértenek, és nem úgy beszélnek vele, mint egy egyenrangú féllel, ez szerintem túlélhetetlen. Ez az egyik, amit szeretnék mondani, és gondolom, hogyha valaki a katolikus egyetemen végzett, akkor ugyanilyen kényes kell, hogy legyen, hogyha mondjuk a vallását sérték, ahogyan számos eljárás indult, ugye például a Tilos Rádió ellen, úgyhogy ennél kényesebbnek kéne lennie. A másik, amit szeretnék mondani, hogy a legújabb rend szerint megvonják a családi pótlékot, meg minden támogatást azoktól a többnyire roma családoktól, akiknek a gyerekei nem járnak iskolába. Azt gondolom, hogy az összes jogvédő szervezetnek föl kéne ezen háborodni, és hogyha valamit el akarunk érni bárkinél, akkor biztos, hogy nem a büntetésnek kell itt érvényre jutni, hanem mondjuk jutalmazni kéne, vagy legalábbis támogatni azokat a családokat, akik eljuttatják a gyerekeiket rendben iskolába. De az, hogy megvonjunk tőlük akármilyen pénzjutatást, ezt én fölháborítónak és nagyon visszavetőnek érzem. De mindenképpen nagyon fontosnak tartom, hogy az emberekkel és az emberekről úgy beszéljünk, mint hogyha magunkról beszélnénk, és hogy ezt elvárjuk mindenkitől, akármelyik blogírótól és akármelyik sajtóterméktől, mert hogyha ez nem így van, akkor szerintem egyszerűen fölbomlik az amit emberségnek nevezünk. Tehát senkit nem szabad soha megalázni, és senkiről nem szabad dehonestáló kifejezéseket használni, arra hivatkozva, hogy ő cigány, vagy zsidó, vagy meleg, vagy bármi. Ezek nem jelzők. Ha valaki elkövet valamit, akkor mint ember követi el, és nem mint cigány, és nem mint homokos, vagy mint zsidó, vagy mint akárki más. Tehát én ezt egyszerűen kikérem az emberiség nevében, magamnak és az egész ember, igen, hiába mosolyog ezen fiatalember, ilyet nem szabad tenni, mert hogyha egyszer valakit megaláznak, akkor az az ember azt egy életen át hordozza magán azt a bélyeget. Ebből nem lehet kimászni, higgy el nekem. Ebből nem lehet kimászni.
Mi a kérdés?
Nincs
kérdésem. Ez a hozzászólásom volt.
Én szívesen reagálok rá.
Nem kell
válaszolni. De én szeretnék rá válaszolni. Mindenképpen. Jó, bocsánat, hogy gyorsan reagálhatok rá, tehát én semmiképpen nem szeretném azt, hogyha az derül neki, hogy én azt mondom, hogy nem kell tisztelni a másik méltóságát, és nyugodtan lehet sértegetni, hiszen, és ez szerintem egy hamis interpretációja ennek az egésznek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a politikai korrektség az egyenlő a másik méltóságának tiszteletben tartása, aki nem tartja magát ezekhez a szabályokhoz, az azért csinálja, hogy másokat megalázzon, vagy sértegesen. Szerintem ez nagyon van. Abban teljesen igaza van, hogy nem szabad embereket megbántani, és tekintettel kell lenni rájuk. Ami a másik részét illeti, annak, amit mondod, ebben az esetben, hogyha az állam azt mondja, hogy azoknak ad, tehát hogy iskolába járási támogatásnak ként folyósítja ezt a támogatást, szerintem ez nem egy természetes jog, hogy az ember pénzt kapjon azért, mert gyerek, vagy azért gyerek, ez egy állami támogatás. Az állam mondhatja azt, hogy szerintem, és én ezzel egyet is értek, az a teljes közösség szempontjából egy érték, hogy ezek a gyerekek iskolába járjanak, és én ezt elvárom azért cserébe, hogy ezt a támogatást megkapják. Már teljesen...
Tessék? Nem szabad ezért megvonni.
De bocsánat, ez nem család, ez a családi portlék, ez nem az égből jön, és mindenkinek elvitathatatlan joga. Ezt az állam folyosíthatja. Az állami transzferek azok opcionálisak. Tehát ezek nem valami...
Jó.
Arra szeretnék egy kicsit reflektálni, és egy picit talán másfelé vinni a dolgot, hogy Gergely, ugye? Ön Gergely.
Ákos.
Ákos nagyon, aztán háromszor vagy négyszer említette, hogy a Kurucinfo diskurzus előállításában valahogy felelőssége van ennek az úgynevezett politikailag korrekt beszédnek. Én azt hiszem, hogy nem ennek van itt felelőssége, de azért valami igazsága magának mégiscsak van. Rosszul beszélgetünk, és ebben a beszélgetésben én most azt szeretném mondani, hogy minden fél rossz. Az a fél is, aki akarja az igazságot képviselni, és azt mondani, hogy így kell beszélni, és az a fél is, aki azt mondja, hogy mások megalázása egyenlő a véleménynyilvánítás szabadságával. Akkor talán azt a kérdést kell föltennünk, hogy miért nem tudunk beszélgetni. Nekem erről van egy hosszú teóriám, de ezt most nem mondanám el, abszolút, csak az irányát, hogy mindnyájan tele vagyunk, mindnyájan kivétel nélkül tele vagyunk kibeszéletlen és feldolgozatlan sérelmekkel. Ebből áll a magyar társadalom, legrosszabb állapotában a rendszerváltó társadalmatnak ebből a szempontból, és azt találta magának megoldásnak a többségi társadalom sok-sok frusztrációjára az elmúlt időkben, hogy valakiről megmutassa, hogy az alattunk van, mert mi annyira nem vagyunk, nem sikerült nekünk annyira jól, oly sok minden, hogy valakit alán kell gyűrni. Ez egy köztermék, nem csak az a beszélgetés van ebben benne, amit itt újságírók és nem újságírók folytatunk egymással. Azt gondolnám, talán meg kéne gondolni azt, hogy tudunk-e beszélni azokról az élményeinkről, amelyeket mindegyikünk hordoz, cigányember, zsidóember, svábember, sokféle ember, akik vagyunk ebben az országban, és ha ezt a beszélgetést egy kicsit el tudjuk kezdeni fórumokon, többek között a webes oldalainkon, akkor magától tisztulni fog ez a beszélgetés, az a vélemény.
Köszönjük.
Hozzászólás volt, azt is lehet, nem muszáj kérdezni, hozzá is lehet szólni.
Köszönöm szépen, én Pap András vagyok, a kommunikációs média tanszék oktatója, és hát Ákos vagy Gergőhöz lenne egy kérdésem. Igen, tehát Ákoshoz vagy Gergőhöz lenne egy kérdésem. Amit egy picit az elején kontextualizálnék, tehát hogyha jól értem, akkor ez az egész beszélgetés ugye arról szól, hogy hát itt a cigány szó az hogyan jelenjen meg a közbeszédben. És nekem az lenne a kérdésem, hogy önöknek személy szerint, tehát mint a közbeszéd, hát egyrészt olyan aktív formálóiként, hogyha szerkesztőségi bejegyzésként is, hát tehát személy szerint is részt vesznek benne, illetőleg mint szerkesztő. Tehát milyen személyes szakmai hát szerepvállalást éreznek, vagy hitvallást éreznek a magukénak ebben a kérdésben. Tehát én azt gondolom, hogy ez a cigány beszéd, ez ugye úgy néz ki, hogy hát vannak ezek a szövegek, ahol hát ugye alapvetően elválik a tény és a vélemény. Ugye itt most mert nagyon sokszor belecsúsztunk abba, hogy lehet-e korlátozni a véleményt. Itt hál' Istennek nem arról beszélünk, hogy mit lehet korlátozni, vagy hogy lehessen-e. A kérdés tehát itt az, hogy az önök erkölcsi, intellektuális felelőssége ebben a kérdésben milyen álláspontra, vagy álláspont irányába hát orientálja önöket. Itt ugye tehát az van, hogy vannak tények és vannak vélemények. Én azt gondolom, hogy ezek összemosódnak. Tehát az, hogy a cigányok lopnak, eznek van egy ténybeli oldala, amit vagy lehet verifikálni, vagy nem, vagy hogy mennyi cigány van a börtönben, mennyi nem. És nyilván van egy olyan oldala, tulajdonképpen, hogyha így szemantikailag megpróbáljuk szétszálozni egy ilyen jellegű kijelentésnek az elemeit, hogy én igazából fel vagyok háborodva azon, hogy igazából nem szeretem a cigányokat, meg azt gondolom, hogy jó dolog kivondani azt, meg mondjuk ki együtt, hogy nem szeretjük a cigányokat, vessünk véget a hallgatásnak, tehát hogy itt ilyen sokféle elem jelenik meg egy szövegben. A kérdés az, hogy hát ezeket nyilván nem választja feltétlenül szét az, aki egy ilyen szöveget létrehoz, hogy, és a politikai korrektség az ugye arról szól, én azt gondolom, hogy van egy határ, amit a vélemények kapcsán nem publikálunk mi, akik, és nyilván a határok eltérően húzódnak, mi azt gondoljuk, hogy a civilizált beszédben nem fér bele egy olyan véleménynek a közlése, vagy meghallgatása, vagy tolerása, hogy utáljuk a cigányokat. Ugye a ténykérdés egy másik dolog. A kérdés az, és ezek a határok változhatnak. Tehát, hogy a kérdésem az, hogy ezt a rendkívül bonyolult helyzetet, tehát mint a közbeszéd formálásában felelős szereplő, szerkesztő, hogyan oldják meg? Tehát itt nem általános univerzális igazságokra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mint gondol a szólásszabadság kohezásáról, hanem ezt a konfliktust, vagy ezt a nehéz feladatot, ezt milyen kezelni, vagy hogy működik ez? Köszönöm. Elnézést, ahhoz szól.
Nem, teljesen érthető. Ugye ez az utáljuk a cigányokat hozzáállás, ez HS-nek meglehetősen távol áll a tőlünk, illetve azoktól, akik hozzánk érnek. Ezzel nem nagyon lehet szerintem vádolni senkit a Mandinernek a szerzői közül. Valóban ez egy nehéz kérdés, hogy hogyan lehet hozzányúlni ugye ehhez a témához, hogy ne abba fussunk bele, amiről ma is sajnos a beszélgetés nagy része szólt, hogy akkor ez most éppen sértő, nem sértő. És egy kicsit be kell valljam, hogy félre is értettem azt, hogy miről fogunk beszélgetni. Én azt hittem, hogy a beszél a cigányokra az arról fog szólni, hogy milyen helyzetben van Magyarországon a cigányság, és hogy merre felé megyünk tovább. És nem magáról az egésznek a sajtóbeli megjelenítéséről.
Arról szakemberek szoktak beszélgetni. Akkor meg...
Jó, értem.
Biztos, hogy nem jövök el, hát ez evides volt, hogy a beszédmódról beszélgetünk.
Ettől még az Ákos kezdhetem félni.
Jó, világos.
Igen, tehát mindenképpen úgy állunk ehhez a kérdéshez, hogy nagyon szeretnénk, hogyha tudnánk segíteni abban, hogyha vannak olyan kezdeményezések, vannak nagyon elkötelezett emberek, akik tudtak valamit tenni legalább a saját mikrokörnyezetükben az előrelépésért, akkor mi erről szerintem abszolút empátiával és jó indulattal írunk és számolunk be. Tehát legyen szó akár a Wifi faluról, legyen szó akár cigánypasztorációról. Tehát alapvetően pozitívan igyekszünk hozzá, és nem hinném, hogy... Tehát Kicsit mondom, hülyén érzem magam, mert néha úgy érzem, mint hogyha most amiatt kéne mentegetőznöm, hogy úristen, mi úgy viszünk a cigányokhoz, mint a kurucinfo. Ami egy teljes tévedés.
Dehogy is. A kurucinfót maguk hozták szóba, nem? Gábor
hoztál össze a szóba.
Az
első felszólal.
Nem.
Elnézést.
De hogy?
Jó napot kívánok, Mesterházi Mónika vagyok, magánszemélyként vagyok jelen. Ahhoz szeretnék egy lábjegyzetet fűzni, amit azt hiszem, hogy Balog Ákos mondott a magánvéleményről, lehet, hogy Gergely, nem tudom, hogy melyikőjük, hogy tehát ezek magánvélemények és személyes élmények, amit az emberek gondolnak és éreznek. Most ezeknek a amikor Bibó István a zsidó kérdést vizsgálta, akkor ő is egy fordításhoz fordult, tehát ő a cseléd és az úri asszony párhuzamát hozta, és azt vizsgálja, hogy ezek a személyes élmények, ezek nagyon erősen az előítéletben vannak megalapozva. Tehát, hogyha azt tapasztalja a háziasszony, hogy a cseléd ellopja a kanalat, akkor azt mondja, hogy persze, ezek ellopják a kanalat. De amikor van, mit tudom én, 6 cseléd egymás után, és egyik se lop el semmit, akkor azt mondja, hogy ez a kivétel. Na most ugyanezt éljük meg magánéletben, a társadalomban, és azt gondolom, hogy ott viszont igenis van az értelmiségnek felelőssége, hogy ezzel az előítélettel tud-e valamit kezdeni, tud-e ebből visszavenni, tud-e érveket támasztani ellene. Tehát ezért az, hogy demokratikusan mindenki mondjon, amit akar, annak azért van ilyenfajta veszélye. Nem mint hogyha a vélemény szabadságát akarnám ezzel korlátozni, de a felelősség az ott van. Kérdésem egyébként azt hiszem, hogy nincs.
Értem, hogyha...
Szép napot! Nekem egy kérdésem lenne, amivel igyekezném egy konstruktívabb irányba terelni a beszélgetést, és nem mondanám meg, hogy pont kihez, hanem talán mindenkihez, és... Ja, bocsánat, így jó. Hogy az a gond, hogy szerintem egy álláspontnak nagyon sokat árthat, hogyha az álláspontnak a kihívója az intellektuálisan és morálisan annyira alacsony színvonalú, mint amennyire ez Magyarországon történik a politikai korrektség tekintetében, és itt most nem egyesősorban a Mandiner szerkesztőire gondolok. Hát, nem rátok gondolok, bocsánat, hanem például a HVG Online-nak az említett cikkeire, illetve a Kuruc Infóra különösen. Itt az elkényelmesíti a politikai korrektség, vagy a másik ember méltóságának a tisztelete mellett szót emelőket. Én azt hiszem, hogy így az igazi kihívásról nem tudunk beszélni, és az pedig az volna, hogy hogyan lehet úgy beszélni, ami egyesíti mondjuk a nem politikailag korrekt, vagy a másik ember méltóságát nem tiszteletben tartó beszédmód bizonyos sajátosságait a politikai korrekt beszédmód bizonyos sajátosságaival, tehát átvéve Kertesi tanár úrnak a terminológiáját tiszteletben tartja a másik méltóságát, B. Így nem, tehát hagyatkozik szociológiai belátásra, tehát nem korlátozódik az oktulajdonítási folyamata arra, hogy mert azok lusták, hanem tekintetbe vesz gazdasági és más egyéb struktúrákat, és C, és ez a legfontosabb, hogy viszont rezonál a társadalom egy jelentős részének a napi szintű tapasztalataival, illetve így a rövid távon mindenképp adottságnak tekinthető, nem tudom, kognitív sémáival, tehát hogy hogyan lehet úgy beszélni, hogy ez a három egyszerre adott, és hogy picit konkretizálja, tehát például arra gondolok, hogy mondjuk az amerikai kontextusban egy Wilson nevű szociológus arról beszél, hogyha mi az igazán szegény feketéken akarunk segíteni, akkor ne az igazán szegény feketékről beszéljünk, mert akkor ezt sose fogja az amerikai társadalom egy jelentős része támogatni, hanem beszéljünk úgy általában a szegény családokról, és akkor majd egyébként így kicsit titokban mi azért elsősorban rajtuk akarunk segíteni, hiszen ők a legszegényebbek. És hogy ezt Magyarországon is sokan vallják, de hogy ezzel szemben például Magyarországon, mikor Ladány János, vagy a Derdák Tibor meg azt mondja, hogy ez nem jó, mert hogyha úgy általában a szegényekre gondolunk, akkor az igazán szegények, és különösen az igazán szegény cigányok, azok úgyis ki fognak ebből maradni. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ez volna a kérdésem, tehát, hogy hogyan lehet úgy beszélni, hogy az tiszteletben tartja a másik méltóságát, tekintetbe vesz valami szociológiai belátást, viszont rezonál a társadalom egy jelentős részének a gondolkodásával, belátásával és nyelvével.
Konkrét személyhez, vagy általában?
Általában, szóval, hogy egyre esetben.
Kik válaszolni?
Én egy rövidet válaszolok. Ez általánosságban nem megválaszolható kérdés. Amit kérdezett, az egy nagyon konkrét, az egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan kell célozni. Tehát ez nem a beszédmód kérdése, ez egy tartalmi kérdés. Hogyan lehet úgy célozni a társadalompolitikai beavatkozásokat, hogy közben kerüljük el lehetőleg a stigmatizációt, és azért ne végtelen mennyiségű pénzbe kerüljön az egész az országnak. Ez nagyon bonyolult kérdések, témáról témára, problémáról problémára gondos gondolkodással kell végig elemezni, hogy mit kell csinálni. Magyarországnak az egyik legnagyobb baja, és az elmúlt 20 év társadalompolitikai kudarcai, azok nem kis részben annak tulajdonítható, hogy Magyarország ezt az intellektuális munkát minimális mértékben nem végezte el. Miközben a közvélemény tele van olyan közhelyszintű ostoba megállapításokkal, vagy kutatásokkal tele a padlás, közben az ember egyhezének számolja mindazokat a dolgokat, ahol tisztességesen végig gondoltak problémákat, és ebből vezettek le társadalompolitikai beavatkozásokat. Teljesen adhok, végiggondolatlan, hatásvizsgálatok nélküli próbálkozások százai születtek az elmúlt 20 évben, és nem véletlen, hogy el is lettek fusserálva. Az elmúlt 20 év egy hatalmas társadalompolitikai kudarc. Magyarország a legkisebb módon átnemvette a civilizált nyugattól azokat a gondolkodási sémákat, amikkel ezek a
mit nagyon komplikált... felszámolása?
Nem, azokat a komplikált társadalompolitikai problémákat kezelni kell.
Bocsánat,
ez nem a beszédmód kérdése.
Éva, és utána gondolkozunk.
Egy megvilágító idézetet szeretnék felolvasni, ami annak a Wifi falunak a programjából származik, amit a Mandiner oldalán reklámoz. Nagyon jól megmutatja azt a logikai problémát. Dávid, nagyon tetszeni fog, mert pontosan arra válaszol, amit kérdezel, hogy hol csúszik el ez az egész. Azt mondja, a tapasztalat, nagyon figyelj, a tapasztalatok birtokában ma úgy fogalmazzuk meg a problémát, írja Nyírő, hogy a szegénység gyökerei között a legfontosabb a motiváció hiánya, ami az értékrend gyengeségére vezethető vissza. Oké? Tehát itt kell, itt van ez a szerintem kardinális különbség, ami megkülönböztet egy olyan fajta logikai gondolatmentet, amit Kertesi tanár úr próbál itt velünk, kényszerít ránk, hogy kövessünk, attól a fajta intuitív tudományosságtól, ami itt folyik. Ebből rögtön tud jönni a következő mondat, és ezzel be is fejezem. Vajon mi különbözteti meg a legszegényebb magyar falu csenyéte dombjait a svájci legelőktől? Miért termel tejet és sajtot a svájci gazda, és miért nyomorog, rondítja össze közösségi épületeit, templomát a csenyétei cigány fiatal?
Erdős Filip Zoltán vagyok, az utolsó proletárok egyike. Ha szabad, akkor az első, Erdős Zoltán vagyok. Ha szabad, először egy megállapítást egy kérdés előtt. Szóval jó dolog, hogy beszélünk a cigány kérdésről, és jó dolog lenne, hogyha a szemüveges kérdésről is, a kun kérdésről is, és egyéb ilyen kérdésekről beszélnénk. Tehát most ezt azt akartam ezzel mondani, hogy valószínűleg szociológusoknak evidens az, ami nekem reveláció volt, hogy azért itt egy alapvetően általános szociokulturális kérdést próbál a közbeszéd etnikaivá változtatni. Ezt többször körbe is írta ugye akár Tamás is. Tehát, hogy nem működik a rendszer, mert kettő egymásba csúszik. Az a szociokulturális kérdés, amelyben az elszegényedés az alapvetően kulturális tőkéknek az elvesztését is jelenti, vagy meg nem szerzését is jelenti, azt etnikaivá próbálja váltani most a közbeszéd. Folyamatosan arról beszélünk, hogy vagy beszél mondjuk szól a diskurzus, hogy cigány kérdés, akkor, amikor a kulturális sem lemaradt rétegek, amelyeknek egy része lehet, hogy cigány, de egy másik része meg nem, a kulturálisan depriválódott rétegek azok, amelyek nem képesek integrálódni. Nem képesek már semmilyen szempontból, kulturálisan sem. Másik, tehát ez egy közhely valószínűleg szociológusoknak, de a másik, ami nagyon fontos, hogy a PC. Ami nem javítja és nem teszi lehetővé az integrációt, vagy akár a megoldások keresését, nem segíti a megoldások keresését, de a kereteket kialakítja. a kereteket ahhoz, hogy egyáltalán megpróbáljuk elkezdeni keresni ezeket az integrációs tényezőket. Tehát PC nélkül nem működik, hiszen kirekesztjük folyamatosan. De és miért is mondom ezt, most akkor végre rátérek a kérdésre. Azért, mert hogy fordítva ülünk a lovon, tehát azért akkor, amikor csoportokat identifikálunk, tehát amikor azt mondjuk, hogy cigány kérdés, cigányokról beszélünk, akkor például olyan rétegekről beszélünk, amelyeknek egy része, ha mi nem definiálnánk úgy őket, lehet, hogy nem definiálná úgy magát. Tehát mi teremtünk identitást bizonyos csoportoknak, ráadásul olyan csoportoknak, amelyek messze nem egységesek, vagy nem voltak egységesek jó ideig, és ebből a kirekesztéssel lettek lassan egységesek. Nyelvileg, kulturálisan nagyon sok rétegből adódottak. De most ez az egység, ami szépen lassan kijön, ami létrejön egy roma identitásban, annak egy része láthatóan, kimondottan a többségi etnikai társadalommal szembeni identifikáció. Ezt már láttuk, mi történt a szlovákok között. A kérdés az, hogy lehet-e ilyen párhuzamok, lehetnek-e ilyen párhuzamok, mint a, mondjuk a szlovák identitással szemben, tehát hogy egy többségi társadalom szembeni identitás alakul ki nagy rétegekben, a roma csoportok nagy rétegeiben. Lehetséges-e az, hogy ez a diskurzus, ami kirekeszti őket az integráció lehetőségével, az egy ellen identitás alakíthat ki. Ennyit akartam csak.
Szerintem ez egy teljesen valós veszély, hogy egy ilyen ellenidentitás alakul ki, viszont ez megint csak úgy érzem, hogy nem feltétlenül a diskurzus múlik elsősorban, hanem azon, hogy egyéb, tehát hogy reál folyamatokban hogyan találják meg számításaikat ezek az emberek, akár az oktatásban, akár a mindennapi megélhetésben. Tehát ez egy nagyon komoly emberi erőforrás tartalék egyébként az országon, demográfiai szempontból is, meg gazdasági szempontból is. Hogy van itt egy nagyon széles réteg, tehát hogyha a cigányság nélkül néznék a magyar korfát, akkor még katasztrofálisabban nézne ki a teljes magyar társadalomnak a korstruktúrája, és őket be lehet vonni, akkor az egy nagyon nagy erő lehet az ország számára. De én úgy érzem, hogy ezen múlik inkább, és nem azon, hogy hogyan beszélünk róla. Tehát nem a politikai korrektség fogja azt meghatározni, hogy az ő identitásuk az egy együttélő, együttműködő identitás lesz-e, vagy esetleg egy a többségi identitással önmagát ellentétesen meghatározó etnikai identitás.
Egy mondat, szerintem az identitás nem így működik. Tehát, hogy azt mondta az Ákos, hogy az egy reális veszély. Ugye a Kimlika professzor azt mondja, olyan 10 éve, mióta átállt multikulturalistának, hogy minden kisebbségre nagyon kell vigyázni, mert a kisebbségek természetes élete az, hogy elpusztulnak, és elfogynak, és eltűnnek. Tehát az egyik. Hogy veszélyes lenne létrejönnie bármiféle kisebbségidentitásnak Magyarországon, hát el nem tudom képzelni, hogy melyik az a kisebbségidentitás, ami nagyon veszélyes lehetne.
Nem az ellenidentitásra, hogy az lehet veszélyes.
Akkor fussunk neki az ellenidentitásnak. Mi a különbség az ellenidentitás és az identitás között? Arról beszéltem az előző körben, most is szeretném leszögezni, hogy vannak nem szándékolt következményei megátalkodottan rossz diskurzusoknak is, azaz ki tud jönni belőlük teljesen jó beszédmód. És ez az egy esélyünk van egyébként. A Szala Júli is ezt mondta, jól értettem. Rágjuk, és annak van egy olyan nem szándékolt következmény, hogy lesz valahol egy ember, aki majd elkezd tudni jól beszélni róla. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy igen, van, de nem nektek mandinereseknek köszönhető, meg nem is nekünk.
Három rövid kommentet szeretnék hozzáfűzni, és a végén egy kérdést. Az első kommentárom az arra vonatkozik, hogy nagyon tanulságos és tovább gondolandó, én úgy gondolom azt, hogy milyen nehezen sikerült ma kreatív dialógusba bocsátkozni a közbeszéd egy regiszterének és a szakértői diskurzusnak. Szóval nagyon érdekes lenne ezt tovább gondolni, elemezni. A másik kommentárom a politikai korrektség fontosságával kapcsolatos. Nagyon furcsa volt azt hallani sok visszatérő véleményben, hogy a közbeszéd, a társadalmi beszéd az érték, ideológia és politikamentes, valami olyan semleges közeg, ami egyszerűen leképezi azt, ami egyébként a beszéden kívül és a beszélőkön kívül, mint olyan, már előzetesen létezik. Én nagyon másképpen gondolom, és azt hiszem, hogy a beszédnek nem csak a valóságról való iradásban, hanem a valóság megalkotásában is rendkívül fontos szerepe van, ezért nem mindegy, hogy a beszéd az milyen kifejezésekkel, fordulatokkal, a közbeszéd és a szakértői diskurzus egyaránt van tele, és ilyen értelemben fontos rákérdezni arra, hogy ki az ágens, aki beszél, és ki az az ágens, akiről beszélünk. Ugye itt elhangzott az, hogy nagyon sok minden társadalmi ténynek veszünk. A társadalmi tényként definiált dolgok mögött ezt a kérdést azt hiszem mindig érdemes cizelláltan föltenni. És a negyedik rövid kommentár, és akkor ezzel túl is léptem már a tervezett időt, az a beszélgetés egyetlen mozzanatához kapcsolódik, mégpedig ahhoz, hogy láthatóan milyen zavarba ejtő tud lenni az, amikor a bűnelkövetés etnicizálásával kapcsolatos szerepcserére hívja föl az egyik beszélgető a partnerét. Ugye itt elhangzott az a kérdés, hogy a magyarországi bűnelkövetők nem roma csoportja esetében kell-e, szükséges-e, kötelező-e az etnicizálás, vagy pedig nem is. Ugye erre a válasz azt hiszem Gergely részéről az volt, hogy amennyiben a magyarok külföldön követnek el bűncselekményt, akkor igen. Ez egy borzasztó érdekes. Akkor erről rosszul emlékszem. Akkor lehet, hogy akkor
rossz személynek
tulajdonítottam.
Lehet.
Ugye a kettős mérce alkalmazásával kapcsolatos probléma merül föl, illetve ha nagyon gonosz szeretnék lenni, akár azt is, mint következtetés levonhatnám ebből a kommentárból, hogy ezek szerint a magyarországi romák Magyarországon külföldinek számítanak. Köszönöm szépen.
Szerintem ez rossz kontextus.
Ha jól érzem, akkor nem volt abban, amit mondott kérdésen. Akkor még meg egy felékes nézve nem
Tehát amennyiben ugye Magyarországon élő roma származású elkövetők esetében az etnikai identitás jelzése lehetséges vagy elfogadható, és ennek a párja, a másik oldal ugye az volt, hogy a magyarországi magyar esetleges bűnelkövetők esetében csak akkor vagy akkor, ha ezt külföldön követik el. Hogy ez így a kettő logikailag összeegyeztethető. Köszönöm.
Szerintem ez csak egy példa volt. Tehát én szerintem bárhol bárki bűnt elkövet, le lehet, nem kötelező, le lehet róla írni, hogy ki micsoda, honnan jött, stb. Tehát függetlenül attól, hogy roma, nem roma, szemüveges, nem tudom, tehát én ezt nem tartom problémának. Akár külföldön, akár belföldön, akárhol. Tehát én nem állítanám ezt jelentétben, hogy külföldön magyarok, itthon magyarok, bárhol magyar, nem magyar, akárki bűnt elkövet, szerintem lehet írni, ki kicsoda.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyivel lesz könnyebb ezáltal bűnt üldözni, bűnt elkövetni, tehát a büntetés végrehajtási intézményeket fenntartani, hogyha tudjuk valakiről, hogy szemüveges, roma, és így tovább. Tehát, hogy az a fajta adatgyűjtés, amiről beszélünk most itt, ez egy adatgyűjtés, azért fordítsuk le, annak milyen társadalmi haszna van?
Az adatgyűjtés az szerintem más, tehát az egy szisztematikus valami. Szerintem ez nem az a kérdés, hogy van-e társadalmi haszna, le lehet írni és kész, tehát én nem állítanám ellentétbe a bűn üldözéssel, vagy...
Szerencsés, hogy belemennék egy ilyen részletes vitába, neked most válaszolnod lehet, kérdez, a közönség fog, azt pedig valaktam.
Novák Tamás vagyok, az asztal jobb oldalához tenném fel a kérdésemet, már a rendező jobb oldalához. Kicsit gyakorlatiasabban talán, hogy a személyes mediációt azt mennyire tartják fontosnak, van erre példa, gyakorlati példa, és hogyha van, akkor ezek milyen tapasztalatokkal járnak, és hogy lehetnek arra esélyt, hogy mondjuk ezek a tapasztalatok, vagy ezeknek a médiában való megjelenése, az áttörheti a sztereotípiák falát. Tehát, hogy azokban a válságövezetekben, ahol tényleg ezek a közösségek egymásnak feszülnek, azokban sikeresen lehet-e ezt a mediációt végrehajtani.
Most nagyon fáradt már a közönség, úgyhogy próbálok szórakoztatóbb lenni. Vegyük válságövezetnek a magyar médiát. Szerintem isteni lehetőségek vannak, amikkel még nem éltünk. Tehát nem kell ezt itt eljátszani, hogy csak a végeken van baj. Nem, nem csak a végeken van baj. Nagyon hosszú történet ez, hogy hogy van az, hogy egy faluban már nem beszélődnek ki, vagy nem egyeztetődnek ki azok a dolgok, hogy egy cigány szomszéd a másikkal hogyan beszélgessen, vagy hogyan működjön. De vegyük a médiát, az a mi terepünk, az a mi végvárunk. Igen, van, de abszolút lehetne, neki lehetne fogni. Lehetne kérni mondjuk roma képszerkesztőt, vannak kiváló képzett roma grafikusok, akik megmondanák azt, hogy nekik tetszik, legalább valamit, hogy tetszik ez a kép, vagy jó, vagy korrekte az a kép. Az mond-e, hozzátesz-e valamit az a cikkhez, ami a cikkben szövegszerűen nincsen leírva, de azt gondolom, hogy ugyanígy lehet azt igen, ilyen proaktív módon működtetni egy médiát, a közösséget, hogy ebbe invitáltok akkor roma újságírókat, roma bloggereket, és akkor meglátjátok, hogy az hogyan egyeztethető ki, és mik azok a témák, amikbe örömmel jönnek oda blogolni. Próbálta már ezt valamelyik online újság? Kérdés. Nem tudom.
Költői kérdés vagy.
Jó napot kívánok. Lehet valami. Én Lakatos Márk vagyok. Kertesi úrhoz szeretném intézni a kérdésemet. Ugye Max Weberre hivatkozóan azt mondta, hogy nem kell ahhoz Cézárnak lennem, hogy megismerjem magát Cézárt.
Az lenne Cézárnak lennünk ahhoz, hogy megértsük Cézárt.
Igaza van, pontosan, csak pontosan idézni, igen. Az lenne a kérdésem, hogy kötelező-e szakembernek lennünk ahhoz, hogy szakmai kérdésekről beszéljünk. Most, hogyha megkérdezném itt a teremben, hogy hányan ismerik Sólya Miklós nevét, akkor hányan tennék fel a kezüket? Hányan ismerik itt Sólya Miklós? Ez a szomorú, hogy nem ismeri senki se Sólya Miklós. Hányan hallottak itt a Wifi faluról? Ez már picit több, de még mindig nem. Hányan tudják elhelyezni a térképen?
Ezt hagyjuk szerintem.
Lesz majd konkrét kérdés, természetesen. Hányan tudják elhelyezni a térképen az Uszka, Hodász és Igrice háromszöget?
Hajnán.
Az a kérdésem, hogy a jó gyakorlatokról miért nem beszélünk? Miért nem beszélünk ezen a fórumon azokról a jó gyakorlatokról, amik beváltak? Miért nem beszélünk azokról, és az a kérdésem, hogy akkor ön szerint ez szakembernek kell lenni, hogy a bevált jó gyakorlatokról beszéljük? Azon a fórumon, amiről a cigányokról, a romákról kellene beszélnünk, egyébként pedig a PC dialektusról beszélünk, mert az egy dialektus inkább, mert nem is...
Na most ez hozzám intézte, ez több kérdés volt.
Azért nem beszéltünk a Wifi faluról, mert nem tekintjük egyértelműen jó gyakorlatnak. Én legalábbis ezért nem beszéltem róla, de szívesen műsoridő után megbeszélem azzal, aki érdekel.
Én szívesen beszéltem volna a cigánypasztorációs példákról, mert azokban otthon vagyok, és tehát, de pont.
Erre szeretnék válaszolni ezekre a kérdésekre. Azt gondolom, hogy bárki beszélhet. Tehát mindenki, aki választópolgár, az töprengt politikai kérdéseken, és lehet, hogy van véleménye, és az nyugodtan beszéljen arról. Most mi nem azért ültünk, hogy szakpolitikai kérdéseket vitassunk meg, mert az egy más beszélgetés lett volna. Tehát nyugodtan arról is beszélget. Ennek a beszélgetésnek az volt a címe, hogy hogyan beszéljünk, tehát milyen beszédmódot használjunk. De ha már megkérdezi, hogy a Wifi faluról miért nem beszélünk, és Sólya Miklósról, akkor ezt én is tudom, tudok hasonló kérdéseket. Miért nem beszélünk arról, hogy az országnak 100-200 olyan településén, ahol nagyon sok szegény ember él, és ahol alapvető fontosságú lenne 3-4 éves kori beóvodáztatás, miért nincs ott óvoda, és miért nem bővítettek az elmúlt 10 évben óvodai férőhelyet? Miért van az Magyarországon, hogy körülbelül 300 védőnő hiányzik a 4000 fős védőnői hálózatból, éppenséggel azokon a helyeken, ahol a legtöbb szegény ember és roma él? És ilyen típusú kérdésekből, ha most lenne idő, én legalább 20-at tudnék megemlíteni. Miért pont a wifi faluról beszéljünk? Arról is beszélhetünk természetesen. Az egy nagyon tiszteletre méltó és jó kezdeményezés, amit a Nyírő András csinált ezeken a szerencsétlen helyeken. Nagyon jó, hogy ezt csinálta. De ilyen módon elő lehetne ráncigálni hihetetlen sok nagyon komoly társadalompolitikai problémát. Ennek a mai beszélgetésnek nem ez volt a tárgya. Még egy megjegyzést hagyd tegyek. Itt fölmerült az, hogy teljesen helyes a segélyezést iskolalátogatáshoz kötni. Rendben van, kössük ahhoz, de akkor a gyermekekhez kötött adó kedvezményeket is kössük ahhoz. Tehát ugyanilyen logikával mindazok az emberek, akik majd jövőre komoly adókedvezményeket fognak jóvá írni, azoknak iskolalátogatási engedélyt kelljen bemutatni 100 000-vel. Tehát a teljes magyar középosztálynak is. Akkor korrekt, akkor fair egy ilyen álláspont.
Jó, a Mandineres urakhoz szeretnék kérdést intézni, hogy megvallom őszintén, nem igazán sűrűn olvasom a Mandinert, de olvastam már. Azt szeretném megkérdezni, hogy a magyarországi romákról szóló cikkeik mert milyen arányban vannak a negatív hírek és a pozitív hírek? Mert ugye vannak pozitív hírek is a romákról, amiket véleményem szerint illő lenne publikálni, de az önök lapján ez ugye, milyen arányban vannak a negatív és a pozitív hírek?
Szerintem az itt első blogról beszéltünk, abszolút többségben voltak a pozitív hírek. Tehát nem, majd hogy pozitív írások, ugye ezek inkább vélemény jellegű írások. Nem nagyon foglalkoztunk vagy nem nagyon volt jóval kevesebb negatív dologgal foglalkoztunk beállatokban. Ugye volt korábban is egy ilyen kérdés, hogy hogyan állunk hozzá, hogyha látunk olyasmit, ami szerintünk előre vihet, meg reményre ad okot, ugye két példát említettünk, azokról írtunk. Tehát nálunk ilyen veszély nincsen, hogy több negatív hír, vagy negatív kontextusra többször szerepelt volna a magyar cigányság, mint pozitívban.
Bocsak, én nem akartam egyáltalán hozzászólni, mert nálamnál sokkal jó, ékesebb szólók beszélgettek, de azt szeretném azért megosztani mindannyiótokkal, hogy én most úgy megyek haza, vagy úgy megyek el innen, hogy egy elég fontos, számomra megdöbbentő kérdésen fogok elmélkedni. Hogy van az, hogy itt ül az asztal jobb és bal oldalán, egy jobb oldalán, vagy hogy nekem jobb oldalán, végülis a méltóság mindenkinek szlogenjét magának valló két képviselő. Mellettük a nekem baloldalra egy másik honlap képviselői, aki tulajdonképpen bizonyos módon a barikádhút és lapot idézik.
Fasiszták.
Nem. És valójában fiatal roma barátaink, akik frissen értelmiségiek lettek, ki hol dolgozik, ez most lényegtelen. Ebben az egész diskurzusban valójában a méltóságot képviselő, mások méltóságát feszegető, az asztalnál ülők gondolataiba, szövegeibe másznak, kérdeznek bele, miközben a másik oldal ugye elmentünk egészen a holokauszt tagadásáig, akkor valójában a diskurzus ezen az oldalon folyik, azokban a percekben, amikor a Terrorháza Múzeumban romani design címen divatbemutatót tartanak, és a jobb oldal gyakorlatilag, ha úgy tetszik, azt ünnepli, hogy hogyan sikerült elvenni azokat az intézményeket, roma szervezeteket, amelyeket a korábbi kurzusban támogattak. Tehát, hogy ezzel fogok hazamenni, hogy ezen mélységesen gondolkozzak, és azt gondolom, hogy érdemes talán mindannyiótoknak ezen is gondolkozni, hogy valójában roma barátaink igazán miért nem kérték ki maguknak a méltóság nevében a róluk szóló stílusnak és diskurzusnak számtalan elemét.
Jó, én rövidesen át fogom adni a szót a György Péternek, aki jól feloszlat minket. De előtte még hagyj köszönjem meg a részvételt, másrészt azért hagyj búcsúzzak azzal a gondolattal, hogy fölvetném, hogy azért azon nagyon erősen érdemes elgondolkozni, hogy vajon bármilyen jó szándékú és társadalmilag hasznos cselekedetet megelőzhet-e süketek párbeszéde. Tehát, hogyha a kommunikáció, én mondjuk nem vagyok kommunikáció szakember, nem becsülném le a jelentőségét, nem előzi meg a társadalmi intézkedés vagy cselekvést egy tisztességes kommunikáció, egy normális mederbe terelt kommunikáció, amelybe mi romák is részt vehetünk egyenrangú félként, és nem kell pusztán arra hagyatkozni, hogy hát én kikérem magamnak, hogy bárhogy beszélhessek rólatok. Tehát egy tisztességes kommunikáció nélkül nem lesz normális társadalmi cselekvés, közös szolidaritás. Szevasztok!
Erőszt szeretném én is a házigazda jogánokán megköszönni mindannyioktoknak, mindannyiunknak a türelmét. Kellene három szolgálati jellegű megjegyzést tennem, ahogy szokták mondani a Mandinerben a gépházból. Ugye? Az egyik, hogy Péter, engedelmeddel a nevedben elnézést fogok kérni a Mandiner pont szerkesztőitől, a barikádra való utalástól, amelyet mondjuk legalább oly méltatlannak. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy összekeverni a Mandinert a barikáddal, az legalább olyan méltatlan, mint összekever... Eléggé világosan hallott, jó, mindegy. Ha igen, akkor rendben van, csak azt szerettem volna minden esetre érzékeltetni, hogy az asztalnak, hogy úgy mondja, a bal oldal, a liberális oldalán olyan emberek ülnénk, akik különbséget tudunk tenni a jobb oldal különféle fórumai között, hiszen azért ültek itt a különböző kollégák, csak azért mondom, mert főszerkesztő úrnak azon megjegyzését, miszerint, hogy már megint lefasisztázták, ezt mondjuk szeretném, hogyha nem...
bocsánat, az egy ironikus megjegyzés volt, hogy fasiszták.
Főszerkesztő úr, rendben van, csak én nekem meg az a tisztelem, hogy e tekintetben ebben a házban mindenki...
ironikus volt,
tehát... Nem, rendben van, csak azt szeretném, hogy az a tisztelem, hogy ebben a házban mindenki egyenlő elbánásban részesüljön, és e tekintetben. A kettes számú megjegyzésem az, hogy azt hiszem, hogy abban a Jenőnek igaza volt, és mondta, hogy a showmanséget azt egyáltalán nem tudom tőled ellopni, és nem is nagyon kívánom. De hogy az, hogy ez nagyon, tehát ez egy hosszú útnak a kezdete, és azért nem tudom most megmondani, mert értelmetlen lenne, hogy hogyan fogjuk tudni kitalálni az én diákjaimmal, a mi diákjainkkal és a kollégáimmal együtt. Egyetlen egy dolgot tudnék erre mondani, hogy azt remélném, hogy ennek a honlapján, úgy értem az EMC-nek a honlapján olyan provokatív típusú megfogalmazások fognak megjelenni, ha jól csalódom ezügyben, vagy kommentek, vagy mi egymás, tehát fölkínálnám, úgymond, vagy akár a Mandinernek, vagy akár az MMM-nek, gondolom mindegyiknek, tehát nem bánnám, hogy ha esetleg sor kerülhetne egy olyan online enyelgésre, amiből egy pár héten belül, vagy egy pár hónapon belül beláthatnánk, hogy mondjuk a kora tavasszal hogyan folytathatnánk. Azt a részét csak, és ez az egyetlen személyes kommentem, tehát az a része valóban nagyon érdekel, hogy a Kuruc Info és az ok és az okozatok, de ezt majd utána megbeszéljük. Mindenkinek nagyon köszönöm a türelmét, a megértését, a résztvevőknek a mérhetetlen türelmét, azt nagyon köszönöm. Önöknek jó hétvégét, jó utat hazafelé, és köszönöm szépen.